óriás pálcikás jégkrém mandulával 33% kedvezménnyel, csak 299 forint. A 150 g-os piros szeletelt mozzarella 29% kedvezménnyel pedig csak 449 forint. Lidl, igazán megéri.
Hány óra?
Hajnal 2.
Megint nem alszol?
Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
Próbáld ki te is a Sedaqurt.
A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
Alszol.
Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
8 perc elmúlt 9 óra, köszöntöm Önöket. Takarítás betegség után és tisztaság a mindennapokban. Hogyan, mivel fertőtlenítsünk és milyen gyakran porszívózzunk?
Férjem szerint naponta 5-ször az előszobába és a konyhába, a vécébe felmosom a követ. Ez túlzás, nem 5-ször, 1-szer biztos. És a porosnak látom a bútort, 2-3 naponta leszoktam törölni.
Takarítás kisgyermekes családban, tartósan beteg ember mellett, vagy éppen kisállattartóként. Mire figyeljünk, hogy valóban tiszta legyen az otthonunk? Erről beszélgetünk 9:30. Aztán a nyár közelettével bizony sokan gondolják úgy, hogy itt az ideje mozogni. Vagy azért, hogy a tél alatt felszedett kilóktól megszabaduljanak, vagy pedig azért, mert szeretnének tenni valamit az egészségükért.
Biciklizni szoktunk, meg mostanság célul tűztük ki, hogy a boltba gyalog fogunk elmenni, ami úgy 40 perc, 20 perc oda, 20 perc vissza.
Önöknek mi segít a hétköznapokban, hogy jobb legyen a közérzetük? Hogyan tudják beépíteni a mozgást a munka és a kötelességek mellett? SMS számunk 0630 9666. Ne felejtsék, Viber üzenetet is küldhetnek nekünk. 4:11-kor, ahogy szerdánként szokott lenni, érkezik majd dr. Kator Zoltán, állandó jogi szakértőnk. Ma a munkahelyi balesetek kapcsán érkező kérdésekre válaszolunk. 10:30-tól pedig az ingatlanpiaci változásokról szól. Fókuszban a nyaralók és a hétvégi házak. A műsort Cseszregi Balázs szerkeszti. Egy lakás higiéniai állapota jóval tovább jelenthet kockázatot, mint azt sokan gondolják. Ha a takarítás nem megfelelő módszerrel történik, a kórokozók nem csak megmaradnak, hanem a levegő és a felületek között folyamatosan újra is képesek szaporodni. Zsoldos Barnabás érdeklődött a mindennapokban sokat takarító házi asszonyoktól.
Mint háziasszony, hogyan szokta kezdeni a reggelt? Takarítással?
Nem viszem annyira túlzásba. Akkor majd az időmet beosztom. Nem feltétlen takarítással, de hogy az ágyakat megigazítom, ez biztos.
De a takarítást azt hogyan szokta? Ahogy mondják, hogy csak a ház közepét, vagy pedig alaposabban, vagy arra külön felkészül?
Ezt a férjem tudná megmondani. Ő szerinte naponta 5-ször felmosom. Az előszobába és a konyhába, a vécébe felmosom a követ. Ez túlzás, nem 5-ször, 1-szer biztos. És a porosnak látom a bútort, 2-3 naponta leszoktam törölni.
Ön csinálja mindig, vagy időnként hív segítséget, mert...
Ez van, amit nem tudok megcsinálni. Van segítségem, például a porszívózás az nem megy, és szívű elégtelenség. Gondom van, meg egyéb más, meg a koromnál fogva se közel a 80-hoz.
Tavasszal éled a természet, egy családi házban megjelennek ilyen-olyan bogarak, azokat hogyan tudja kezelni? Megijed, és olyankor sikít egyet?
A kertünkben nem találkoztam olyan bogarakkal, vagy élőlényekkel, amitől meg kellene ijedni. Egy biztos, hogy az előszobába, belül, a sarokba a hangyák már megjelentek, körülbelül egy maroknyi földet már be is tudtak tolni. Jelenség, de kint nem különösebben érdekel. A vakond az néha megjelenik, az meg hasznos állat.
Ez teljesen a házi asszony feladata, vagy a családon belül is kap segítséget?
Attól függ. Én nem igen szoktattam rá a férjemet, hogy jelen legyen a háztartási, meg az otthoni munkákba, viszont van olyan, amikor be kell segítsen, mert emelni nem tudok, elmenni nagyon sok sok helyre nem tudok egyedül, bevásárlásnál mindenképpen segítségre van szükségem.
Szokott-e olyasmit tervezni, hogy kis takarítás, nagy takarítás?
Nekem a kis takarítás az azt jelenti, hogy naponta szobába feltörlök, letörlök, és a többi helységet pedig felsöpröm, ha úgy van, akkor felmosom.
Porszívózik is minden nap?
Porszívózok, mert gőzfelmosom van, a seprűvel nem lehet még parfüsttel se felseperni. A porszívó az kell.
Kötöm az ebet a karóhoz, a porszívózás a sarkokra is odafigyel.
Ebben a sarok is beletartozik, nem csak ahol a pap sétál.
És akkor a másik kategória?
Nekem van még két kategóriám. Van egy a heti. Annyiban több, hogy a szobablakokat én nem szoktam sűrűn úgy pucolni, hogy víz meg egyebek, hanem mindig szárazzal megtörlöm. Tehát a heti nagy takarításnál megtörlöm. Amin azt mondjuk, hogy nagy takarítás, az pedig évente háromszor, négyszer attól függ, függönymosás, kárpit rendetétele, ez ami nekem a nagy takarítást jelenti, ajtólemosás, ablakkeret lemosás, vitrin takarítás, időközönként meg kell, mert ha nem is annyira látszik, de bizony azért a por az oda került.
Egyedül csinálja, vagy azért időnként hív segítséget is?
Nem, én teljesen egyedül csinálom, én nem szoktam segítséget hívni, amikor nagy takarítás jelszóval készül, annyit szoktam, hogy előző nap az ablakokat rendbe teszem, vitrin rendetétel, és akkor másnap jön ugye a padlóburkolat és egyebek, egy nap sok most már.
Udvarra néző lakása van, előfordul, hogy bogarak is bejönnek, van ilyen?
Szúnyoghálón van, hangyám hál' Istennek nincs, én korán tavasszal a hangyacsapdát kiszoktam tenni, és nem jelenik meg hangya. Egyéb kártevőt meg nem találok. Száraz a lakás, tisztán van tartva, hiába udvari, nem találkozok ilyennel, még pókkal sem.
No, hát akkor háziasszonyok után folytassuk a beszélgetést a stúdióban egy férfivel. Klaba Márka vendégünk, aki tisztaságtechnológiai szakértő. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Hát a takarítás meg a tisztaság az nem csak a nők terepe vagy asztala, azért ezt akkor szögezzük le.
Igen, szerintem ez egyáltalán nem. A mai 21. században ez eléggé változóban van. Főleg azt gondolom, hogy amióta bejöttek a nagyon modern eszközök, ahol a férfiak belépnek akár a vásárlási döntési folyamatba, vagy esetleg egy ilyen játékként tekintenek rá, egy modern játékként, ott nagyon könnyen bevonhatók akár abba, hogy egy porszívózás, egy felmosás például az ő reszortjuk lesz, és nem a nem pedig a hölgyeké.
A háziasszonyoké. A technikai, technológiai fejlődésről is fogunk beszélgetni, de alapvetően előtte tekintsük át a legalapvetőbbeket tényleg. Először is azt, hogy mennyire tiszta a lakásunk, amikor tisztának gondoljuk. A fertőtlenítés, az szokott-e sikerülni? Ezzel kapcsolatban készültek kutatások mostanában.
Igen, ez egy nagyon kettős téma. Szerintem nagyon sok oldalról kapnak az emberek jelen pillanatban információt, hogy milyen kutatások készülnek, és hogy bizonyos dolgok támogatják az egyik oldalt, bizonyosak a másik oldalt. Én azt látom, hogy vannak a lakásnak olyan részei, amit tökéletesen tudnak az emberek higiénikussá tenni, és vannak olyanok, aminél azt gondoljuk, hogy egy nagyon erős higiéniát sikerül megteremtenünk, de nem. Ilyen például a padló. Hogyha belegondolunk egy hagyományos felmosásnál, amikor egy felmosó vödörbe mondjuk a hagyományos felmosónkkal elkezdünk felmosni, és ahogy nem tudom, 2-3-at próbáltunk mozogni ott a padlón, akkor hirtelen jön az igény, hogy hát ki kéne tisztítani azt a felmosó rongyot, akkor belerakjuk a felmosó vízbe, és onnantól az a felmosó víz koszos, és onnantól azt a koszos vizet szoktuk általában széthordani, és innentől nem teremtődik meg például a padlón a higiénia, és pont a padló az egy elég kritikus pontja a lakásnak azért, mert ugye kívülről, hogyha hazajövünk, akkor ezzel érintkezik a cipőnk, onnantól, hogyha odalépünk zoknival, szóval nagyon gyorsan el tudnak terjedni olyan dolgok, amiket nem szeretnénk, hogy például a lakásban legyen. A padló egy tényleg ilyen kritikus pont, de például az ablak, a konyhapult, ezeket nem találunk kritikus pontnak, mert azt nagyon szépen, akár vegyszerekkel a háziasszonyok vagy a férjeik ezt nagyon szépen meg tudják csinálni, hogy higiénikus legyen.
A arra számítottam, hogy villanykapcsolókról fog beszélni, a hűtőajtóról, a mikroajtajáról, amit sokszor érintünk a konyhai műveletek során. Nem tudom, hogy az önök háztartásában, kedves hallgatók, mondjuk a WC öblítése az, hogy történik, de ott is az a nyomógomb, amivel mondjuk a tartályban elindítjuk, vagy a tartályból magát a vizet. Aztán a kilincsek, távirányítók, okos telefonok, azt hittem, hogy ezeket is sorolni fogja.
Igen, ez benne lehet, meg nézhetjük úgy is, hogy nincsen benne. Ez attól függ, hogy hogyan éljük gyakorlatilag az életünket. Ezeket a felületeket nagyon könnyű vegyszeres módon ma teljesen higiénikus formába helyezni, akár egy szivacsal, és nem tudom, én tényleg valami fújkás vegyszerrel lekezeljük. Onnantól az, hogy az tele lesz-e újra baktériumokkal, nem lesz-e higiénikus, az gyakorlatilag azon múlik, hogy hogyan mosunk kezet, hogyha hazaérünk, akkor például kezet mosunk-e, vagy hozzáérünk-e olyan dolgokhoz, akár a lakásban, akár a lakáson kívül, amit nem tudom, baktériumokat vinne be. De például ez is egy nagyon jó példa, hogy a padlóról is simán, nem tudom, megérinti az ember, és felviszi a mindenféle felületeire a baktériumokat, hogyha már visszatérünk a dolgokhoz, de teljesen egyetértek, ezek nagyon gyorsan nem higiénikussá váló felületek, amiket említett. Tehát, hogy mivel nagyon sokszor érintjük őket, és nagyon sokszor nem tudom, akár boltban vásároltunk valamit, berakjuk a hűtőbe, azt sem ugye mosogatjuk le, onnan is egy csomó minden bekerülhet azokra a felületekre, hiszen a kezünkön ott marad, és nem fogunk állandóan minden másodpercben kezet mosni.
0639666, erre a számra hallgatóink már küldtek több üzenetet, SMS-t és Viber üzenetet is. Ezek közül egyet ugyan nem szó szerint idézek, de azt kérdezi hallgatónk, hogy ha a fertőtlenítés ezeken az apróbb felületeken, kilincseken, távirányítókon, villanykapcsolókon, WC-öblítőn tud működni, akkor a felmosó vizet nem tudjuk-e úgy előkészíteni, hogy ott is működhessen. Mert a folyamat, amit mond, logikus, az első törlésnél még jók vagyunk, és aztán minden következő törlésnél meg csak kenjük szét a korábban összeszedett kosz maradékát. Tehát, hogy nem lehet lehet-e úgy fertőtlenítő felmosó vizet készíteni, hogy ez ne legyen igaz? Vagy másképp is kérdezhetjük, hogy csináljuk úgy, hogy jó legyen?
Több megoldás van, nyilván egy hagyományos felmosónál is lehetne az, hogy minden egyes alkalommal kicseréljük a teljes vizet, ami hát nem egy hatékony dolog, szóval, hogy ebben nyilván nem fogunk belemenni.
Hát ez nem modern... csak víztakarékosság miatt nem hatékony, hanem emberi energia és türelem szempontjából sem.
Igen. A mai modern eszközök, vagy a mai modern technológia ezért megteremtett egy-két olyan új technológiás felmosót. Ezek általában azért nem a legolcsóbb kategóriába tartoznak, de pont ezeket a fájdalompontokat próbálják meg kiküszöbölni, hogy folyamatosan csak tiszta víz érjen a padlóhoz. A keferendszer például, ami mozog a készülékben, az is folyamatosan megtisztítva legyen, bár itt hozzáteszem, a nagy része ezeknek a készülékeknek pont ezt nem tudja, egy-két márka tud ebben technológiailag valami extrát felmutatni. Valamint azért van még egy pont itt, amit érdemes megemlíteni, amikor felmosunk a hagyományos felmosóval, végeztünk, és utána azt megpróbáljuk kimosni, hát na, az a kimosási folyamat is, ha belegondolunk, nem a leghigiénikusabb sajnos, tehát hogy egy új technológiás, nem tudom, elektromos felmosó pont erre is jó, hogy azt nem tudom, átmossa 60-80 fokos vízzel, megszárítja 80 fokos levegővel, szóval, hogy a baktériumokat tényleg megpróbálja minimalizálni, mondjuk egy ilyen technológiát. Tehát, hogy én azt látom, hogy ahhoz, hogy ebben szintet tudjunk lépni, az sajnos a mai világban ez egy pénzügyi befektetést igényel, hogy otthon ezt könnyedén és higiénikusan el tudjuk végezni, vagy higiénikusabban, mint a jelenlegi eszközeinkkel.
Meg nyilván itt az időráfordítás is, vagy a gyorsaság is egyszer csak szempont kezd lenni. Itt hallottuk Tarnóczy László összeállításában, bocsánat, Zsoldos Barnabás összeállításában, hogy ezért a háziasszonyok közül van, aki két naponta feltöröl. Én bevallom őszintén, hogy nekem erre nincs időm. Tehát az én háztartásomban két naponta nincs föltörlés. Van, akinek ez tud realitás lenni, nekem sajnos nem az. Lehetnék ebben jobb vagy ügyesebb természetesen, csak hogy mire fordítsuk az időt, az egy nagy kérdés. Ezek a modernebb eszközök, amelyekről beszélt, ezek akkor a vízgőz használatával működnek?
Igen, tehát valami gőzöl is.
A fertőtlenítést azt így érik el?
Valami gőzöl is, valamelyik nem gőzöl. Ez tényleg attól függ, hogy milyen pontos modellről beszélünk, ami nem gőzöl, az általában kér egyfajta, nem tudom én, hozzá kell adagolni valamilyen vegyszert, ami segíti a fertőtlenítési folyamatot, amelyek tudnak már például gőzölni, azoknál ez nem szükséges, hiszen a gőz mondjuk nem tudom én 100-160 fokon azért az mindent is sikeresen eltávolít vagy elpusztít. Úgyhogy igen, ezek általában elektromos felmosók, nem azok a típusok, amik csak nem tudom, maszatolnak a padlón, mert ugye ebben is rengeteg van a jelenleg a piacon, amelyek tényleg maszatolást végeznek, és nem tudják rendesen szétválasztani a tiszta részt, a koszos résztől, meg a koszos vizet a tiszta víztől, úgyhogy erre kell odafigyelni, hogyha egy ilyen megoldást keres az ember.
Klaba Márk tisztaságtechnológiai szakértő a vendégünk a stúdióban, 0639 666, erre a számra küldhetnek üzeneteket, és hogyha azon gondolkoznak, hogy hogyan válasszanak, akkor ajánlom önöknek a Tudatos Vásárlók Egyesületének honlapját. Ott elég sok ilyen nagyobb beruházás előtti tippadó cikket, írást fognak találni. Korábban akár mosógépvásárlás előtt is beszélgettünk hasonló témában, hogy mit érdemes, hogy érdemes, elég-e az olcsót, a középkategóriásat választani, vagy egyszerűen azoknál ez nem térül meg. Ön ezt hogy látja?
Én azt gondolom, hogy nem kell csúcskategóriás készüléket választani bizonyos márkák esetén, hanem arra kell odafigyelni, hogy a higiéniai technológia az benne legyen, és ezt mindjárt kifejtem, hogy itt pontosan mire gondolok. A nagyon csúcskategóriás készülékek általában rengeteg extra kényelmi funkcióval vannak ellátva, ez tényleg az ember pénztárcájának a kérdése, hogy ebbe belemegy vagy nem. Ahhoz, hogy a higiénikus felmosás még kényelmesen el legyen végezve, ahhoz alap szinten három dolognak kell teljesülni, ahogy így említettem az előbb is. Tiszta víz érinti mindig a padlót, amivel felmosunk a keferrendszer, az mindig tisztított állapotba került, tehát hogy ezt nagyon érdemes megnézni, mert ez a legtöbb trükk jelenleg a mai világban, hogy ezek a keferrendszerek sem igazán maradnak tiszták, hanem nem tudom, mindenféle marketing kommunikációs eszközökkel azt mondják a fogyasztónak, hogy hú, de jó, majd nagyon gyorsan pörög, és akkor meg kicsapódik belőle a kosz, hát ez pontosan tök jó csak a földre is, szóval, hogy ez nem lenne egy megoldás. És a harmadik lépés pedig az az, hogy megszárítani és öntisztítani tudja magát a készülék, mert őszintén szólva egy ilyen eszköz sem fog az ember otthon szétszedni és teljesen kitakarítani és megcsinálni a teljes higiénikus karbantartását.
Ebben azért is vagyok viszonylag biztos, mert ugye itt, ha az ember egy közepesen drága vagy drága eszközbe beruház, vagy beruházást tervez, akkor ott nagyon fontos lesz a jótállás megőrzése, és ott azért, hogyha elkezdünk belepiszkálni az eszközökbe, akkor ez egy vitatható helyzetté kezd válni, mármint a határvonal, hogy meddig szabad, és milyen határon túlveszítjük el akkor mondjuk a jótállást, a garanciát. Ezek az eszközök azért, ha drágább eszközök, biztosan emlékeznek rá a hallgatóink is, hogy ma a fogyasztóvédelmi törvények szerint az ár határozza meg azt, hogy hány év garancia társul egy-egy drágább eszközhöz. Tehát ezek azért azokat a kategóriákat merítik ki, amelyekről most az elmúlt percekben beszélt, amelyek magasabb garanciával bírnak.
Egy középkategóriás eszköz az a 2 éves garanciás sávba szokott esni, egy magasabb kategóriás eszköz a 3 év garanciába esik, törvényileg meghatározott módon. Úgyhogy igen, de van, amikor a gyártók döntenek arról, hogy bizonyos részeire a porszívónak azért, vagy a felmosónak adnak extra garanciát, hiszen vannak olyan dolgok, amiket könnyen lehet garantálni, vannak olyan dolgok, amiket használattól függően tudja a gyártó garantálni, tehát hogy nem mindenki használja ugyanúgy, vagy ugyanolyan igénybevétellel az eszközöket, és akkor ott nem feltétlenül teszik meg az extra garancia vállalást.
Ez a típusú eszköz, amelyről most beszélt, ez bármilyen felületet képes takarítani? Értem ez alatt azt, hogy mondjuk vannak járólapok, aztán vannak ezek a laminált padlók, ezek mind mennek?
Bármilyen felületet, igen, erre nagyon sok kérdést kapunk, ott is, ahol én azzal a márkával, ahol én dolgozom, és mindig felmerülnek ilyen nagyon speciális felületek, mint például a fából készült padló, vagy a laminált parketta, mert ezek azért elterjedt az a közhiedelem, hogy ezek azért nehezebben viselik ezeket a megpróbáltatásokat, ami igaz is, de ezeket a készülékeket pont úgy fejlesztik, vagy találják ki, hogy azért letesztelik nagyon hosszan, és megnézik, hogy tényleg keletkezik-e benne valamilyen kár, szóval, hogy olyat nem szoktak a gyártók kommunikálni, ami tönkretenné, nem tudom, az adott fogyasztónak a padlóját.
Egyik hallgatónk azt veti föl, hogy a kemikáliák, a fertőtlenítés túlzott használata éppen inkább káros a tapasztalata szerint, mint hasznos, mert hogy az immunrendszert azt képes lassítani, vagy éppen tompítani. Egy másik hallgatónk azt írja, hogy egy tanyán élő gazdálkodó családból származik, és hogy gondoljuk azt végig, hogy ott például állatok istálló, tyúkol vette körül a családot, és ezzel együtt valahogy az ember képes volt ellenálló immunrendszert kialakítani, és a betegségekre másképp gondolni, mint mondjuk a mostani beszélgetésből ez tűnik. Hol van a határ, az egészséges határ? Tehát, hogyha mondjuk egy városi környezetben ön egy kisgyermekes családnak ad tanácsot, vagy egy városi környezetben élő, vagy akár vidéken élő, de tartósan beteg, idős embert ápoló családnak ad tanácsot, akkor mondjuk a padlót hány naponta javasolja takarítani?
Teljesen egyetértek az SMS-t küldő hallgatóval. Nem szabad ezt sem túlzásba vinni. Nyilván az, hogy időről időre a padló tényleg higiénikus állapotba kerül, az nem azt jelenti, hogy ha nem tudom én, 3 naponta mosunk fel, akkor a második napon az már higiénikus, tehát hogy bizonyos mennyiségű baktérium, bizonyos mennyiségű kórokozó így is úgy is ott lesz a földön. Mi olyan szempontból nézzük ezt, hogy ez egy nagyon könnyű folyamat legyen, az emberek amúgy is felmosnak, ez szinte kikerülhetetlen, mert koszos lesz a padló, viszont abban a pillanatban akkor azért legyen higiénikus is, tehát hogy bizonyos szintű dolgok azért kerüljenek le arról a padlóról, de itt gondolok arra is tényleg Budapest utcáján, hogyha sétálunk, valamivel belelép az ember, ott van a cipője, azért csak belépünk az előszobába, szóval azért olyan dolgok is kerülhetnek a padlóra, ami nem jó. Bizonyos mennyiségű baktérium tényleg jót tesz az immunrendszernek, meg edzetnek kell lenni, ugyanakkor a mai világban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan extra kórokozó ér mindenhol minket, hogy otthon azért ne legyen ez az elsődleges, nem tudom, funkciója az otthonunknak, hogy edze az immunrendszerünket, így is úgy is lesz. Mindenhol a lakásban kórokozó és baktérium, az kellő edzettséget kell, hogy adjon, és hogy válaszoljak a kérdésére. A felmosás, én például 2 gyermekes apa vagyok, hetente egyszer szoktunk felmosni, ez úgy hangzik, mint hogyha nagyon nagy kosz lenne, de nem, mert hogy pont az ilyen eszközökkel, amiket mi is forgalmazunk, vagy én is használok, nagyon sokszor csak egy-egy részét a lakásnak, nem tudom, kisgyerek véletlen ledobja az ételt az asztalról, kiborítja a leves, stb. Ezeket tök könnyű felmosni, és utána tudom, hogy az ott higiénikus, és nem az lesz, hogy ott elszaporodik valamilyen baktérium pluszba, mert élelmiszer érte a földet. Tehát, hogy én egy ilyen arany középutat szoktam javasolni, nem kell minden nap, vagy minden nap 2-szer felmosni, már találkoztam ilyen felhasználónkkal is, de ez a hetente felmosás. És ez tökéletes, hogyha nincsen igénybe véve a padlókosszal.
Egy hallgatónk, most nagyon sok üzenet érkezett, és ezeket nem tudom mind megosztani önökkel, de egy hallgatónk kutyatartóként, hosszú szőrű kutyatartóként érdeklődik, hogy hogyan viselkedik ez a típusú felmosó, ha tartósan találkozik kutyaszőrrel, mert hogy ezt nem tudja létrehozni azt a helyzetet, hogy semmennyivel ne találkozzon.
Igen, bizonyos felmosók jól fognak viselkedni, és bizonyosak nem. Szóval, hogy amelyik nem egy motoros keferenszerrel rendelkezik, azok általában nem tudják ezeket, hiszen az ugyanúgy egy kicsit pacsmagolunk, odaragad, ezek nem fogják tudni. Azt sem, hogyha egy mikroszálas törlőkendőt mondjuk hozzárakunk egy porszívóhoz, és azt gondoljuk, hogy az majd jól felmos, nagyon-nagyon rossz lesz az élmény a felhasználó szempontjából, mert csak tele tapad szőrrel. Tényleg egy forgókefés rendszer kell, és ott is nagyon meg kell nézni azt, hogy van-e erre vonatkozóan extra technológia beépítve a készülékbe. A legegyszerűbb ezt úgy megnézni, hogy a bolti vásárlás előtt az ember csak szétkapja egy kicsit a készüléket, leveszi a keferencert, és látja, hogy vannak-e ilyen karomszerű a kefébe beleálló ilyen kis kiállások, amik megfogják gyakorlatilag a hajszálakat, vagy a szőrszálakat, az állatról lehullott szőrszálakat, úgyhogy meg tud birkózni vele. Vannak tényleg nagyon jó készülékek, amiknél az ember nem találkozik semmilyen hajszállal és állatszőrrel. Vannak, ahol viszont ez csalódást fog okozni, szóval sok minden van a piacon.
Lebeszélt az online rendelésről ezzel a válasszal, vagy az online rendelés lehetőségéről. Elszaladt az időnk, most már lassan 2 perccel járunk 9:30 után, úgyhogy el kell, hogy köszönjek Öntől. Klaba Márk tisztaságtechnológiai szakértő volt a vendégünk itt a délelőttben, és arról beszélgettünk, hogy a padló az gyakran tartogat meglepetéseket, akkor is, ha nagyon gyakran igyekszünk alaposan felmosni. Hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a Krónika mikrofonjánál Gábor Anikó.
Jó napot kívánok a szerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Magyar Péter nem költözik kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad, ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skodát használja majd. Mesterséges intelligenciával készített hamis hirdetésben éltek vissza, a Semmelweis Egyetem rektorának fotójával és hangjával, ezért az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket. A közösségi médiában terjedő videóban Merkeli Béla egy gyógyhatású készítményt népszerűsít, ám az egyetem közleménye hangsúlyozza, hogy orvosaik soha nem reklámoznak gyógyszereket. Súlyos állapotban lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a hantavírussal fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek. Végül a várható időjárásról. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9-15 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A maxegény görög dinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mély hegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
Pillanatokon belül ki fog törni a nyár, és azt hiszem, hogy sokan gondolkodtak az elmúlt hetekben, hónapokban azon, hogy hát ha eddig nem is, de akkor most aztán el kellene kezdeni mozogni, vagy azért, hogy a tél alatt felszaladt kilóktól meg tudjanak szabadulni, vagy mert egyszerűen jó az idő, és ez egy ilyen csábító lehetőség arra, hogy valamiféle szabadidős tevékenységet végezzünk, és ezáltal még az egészségünkért is tegyünk. Vajon az önök életébe hogyan fér bele a mozgás? 0630 9666, erre a számra nem csak SMS-t, hanem Viber üzenetet is küldhetnek. Ebben a fél órában erről a témáról fogunk beszélgetni. Kassa István testépítő edzőt köszöntöm a vonalban, és a stúdióban itt van velünk dr. Pap Magor, a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ igazgatója, a gyakorló házi orvos. Velük indítjuk a témát. Jó napot kívánok mindkettőnek!
Üdvözlöm, Anita, üdvözlöm, doktor úr, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
István, a gyakorlati tanácsokat hadd kapjunk először is, hogy ne essünk túlzásba, mert azt hiszem, hogy aki nem mozgott, téli álmot aludt, annak veszélyes, úgymond Hűbele Balázs módjára ebbe az egész világba úgy belecsöppenni, hogy nem gondolja át, hogy ő hány éves, milyen fizikai állapotban van, mik a lehetőségei. Mit gondoljon át?
Először is még azzal kezdeném, hogy egy nagyon-nagyon fontos az intróban elhangzott, hogy bejött a jó idő. Ezt majd doktor úr valószínűleg jobban ki fogja fejteni, de ez is egy kicsikét sajátos megközelítés. A jó idő úgy néz ki, mintha bejött volna, viszont még nem tette meg, tehát most már süt a nap, szép az idő, viszont a hőmérsékleti ingadozásokra is fel kell készülni.
Tehát aki reggel megy ki edzeni, arra gondol, az más hőmérséklettel fog találkozni, mint aki délután kettőkor.
Pontosan, és ami a nagyon fontos, amire sokan nem gondolnak, hogy az izületünk és a mi hőmérsékletérzékelésünk bizony nem azonos. Tehát ez azt jelenti, hogy az izületek védelme, főleg így a tavaszi, vagy nagyon kora nyári, vagy nagyon korai mozgásban igenis fontos. Tehát tessék odafigyelni, hogy tér derékmelegítő legyen, illetve a megfelelő ruházat, több rétegben öltözködjünk, amit utána le is lehet venni. De hogy most reagáljak az ön kérdésére is. Ugye aki nem mozgott egész télen, vagy legalábbis minimális dolgot csinált, ott ugye nem győzöm hangsúlyozni, mindig a fokozatosság elve a legfontosabb. Tehát önmagának meg kell tudnia határozni, figyelni kell a testére, hogy milyen mozgásra, milyen mozgási formát szeretne megcsinálni, hogy az temperált környezetben, tehát egy edzőteremben történik, vagy a szabadban, illetve a saját fizikai állapotára is oda kell, hogy figyeljen az izületeinek, izomzatának, tehát aki eddig nem nagyon mozgott, az ha lehet, akkor ne egy 15 kilométeres terepfutásba vágjon bele, mert az nagyon csúnyán a visszájára fog fordulni.
Hallgatóink írják, hogy mozgásnak számít az ő életükben, még hogyha egy kicsit vonakodva is írják meg ezt az üzenetet, de a realitás mégiscsak ez, hogy elsétálnak a 15 percre lévő boltba, hogy onnan a kisebb bevásárlást a saját kezükben fogják hazahozni. Egy kétgyermekes édesanyja küldte ezt az üzenetet, hogy az ő életében jelenleg más nem fér bele, de legalább próbál gyalogolni.
Ez egy nagyon dicsérendő dolog. Én ezért egyébként azt szoktam hangsúlyozni, hogy a tervezés kudarca, a tervezés hiánya. Tehát, hogyha jól átnéz egy kétgyermekes anya, gondolom én nem tudom, hogy pici gyerekkel van-e otthon, vagy dolgozni jár, és csak néha tud velük lenni. Viszont ilyenkor a gyerkőcöknek is biztos, hogy jó, hogyha lemennek mondjuk a játszótérre, és addig anyuci nem a padon ül, hanem addig ő is sétálgat, csinál valamit, vagy esetleg oda megy a gyerekekkel, kíséri őket jobbra-balra. Tehát újabb mozgásokat be lehet iktatni. Természetesen ezt mindenféle ráhatásom nélkül, tehát nem látok bele az ő életébe, elképzelhető, hogy tényleg csak ennyi út. És ami nagyon fontos, ez is hajszálpontosan ennyivel több, mint a semmi. Tehát ez igenis dicsérendő, hogy amikor az ember meghozza azt a döntést, hogy az autóba is ülhetnék és elmehetnék vele, de nem, ennyi mozgás kell, akkor ez is több, mint a semmi.
A semminél több, de ha azt kérdezem, hogy ha azt a szót mondom, hogy edzés, akkor önnek mi jut eszébe, vagy milyen képek villadnak be a fejében, akkor mit sorolna? A mozgás és az edzés között mi a különbség?
A mozgás és az edzés között engedje meg, hogy visszacsatoljak egy hasonlattal, ami a harcos és a lovak között. Tehát a harcos, ő elment, csatázott, hazament, és el is felejtette az egészet, míg a másikra egy elkötelezettség van, egy gyakorlatilag egy életút. Tehát, hogyha valaki eldönt, hogy ő igenis edz, azt egy valamilyen cél érdekében teszi. A mozgás az játék, míg az edzés már inkább sport, ahol igenis van egy megfelelés, igenis van egy cél, amit el kell érni. Tehát valaminek az érdekében edzek, viszont a saját jókedvem, egészségügyi állapotom érdekében mozgom. Nem tudom, hogy ez a kontextus megfelelő volt-e, de ezt tudnám így a legközelebb rakni, hogy a mozgás, az inkább úgy veszük, hogy játék. Azt azért csinálom, hogy jól érezzem magam, hogy jól legyen nekem. Az edzés viszont feladat, egy cél érdekében haladok, és elkötelezetten csinálom.
Doktor úrral bólogatunk itt a stúdióban, egy kérdést engedjen még meg, mielőtt elköszönünk öntől. Ha valaki nem mozgott egyáltalán, aztán szépen elkezd mozogni, hány hét teljen el, miután arra gondol, hogy ő akkor most már valóban edzeni is fog. Tehát, hogy van az a tudatosság benne, hogy ezt szeretné, ezt a folyamatot fölépíteni, Hogy döntse el, hogy határozza meg, mit figyeljen a saját szervezetén, talán inkább ezt kellene leginkább megkérdeznem, hogy azt mondhassa, hogy most már elmerek kezdeni, nem mozogni, edzeni.
Az a legfontosabb, hogy, és ez nagyon jól már a kérdéssel megválaszolta önmagát, figyeljen magára. Tehát ezt nem lehet időben meghatározni, mert lehetetlen, erre nincsen egy exakt mérőszám, egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ez így meglegyen. Hogyha ő önmagától tudja jól, hogy mit szeretne elérni, tehát ténylegesen van egy célja, akkor ahhoz egy utat fel kell építenie. Azt értelemszerűen valamilyen alappal fogja tenni. De ilyenkor szoktam javasolni, és nem feltétlenül edző, hanem szaksegítség. És a doktor úr is biztos, hogy tudja, az orvosok nagyon sokszor kompetensek ebben, nagyon sokszor konkrétan el tudják mondani, hogy mit kéne és hogyan kéne tennie annak az adott személynek, és kérjen szaksegítséget, mert kap 1000 millió netes fórumban, ahol érvényes a Oxford törvénye, senkit nem hagyunk hátra, hogyha segítséget kér. Tehát akkor kap. És az, hogy figyeljen magára, kezdje el azt, amit csinál, játszom vele, élvezze, és ha úgy érzi, hogy most már, ami a saját kútfejéből kijött, és azt a kis célt, amit ő ugye, mivel hogy ezt is úgy kell, mint minden utat, ponttól pontig haladva elérte, és ő maga nem tudja, hogy hogyan s merre menne tovább, kérjen segítséget, és biztos, hogy kapni fog. Onnantól kezdve viszont már egy rendes, számolható, exakt és eredményorientált edzést tud csinálni.
Mondja ezt kedves vendégünk, egy testépítő edző. Köszönjük szépen Kassza Istvánnak, hogy kapcsolódott ehhez a témához, és bokros teendőire tekintettel most el is engedjük őt. Köszönjük még egyszer. Viszont hallásra, és akkor Dr. Papp Magorral a stúdióban folytatjuk, ő a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ igazgatója és gyakorló házi orvos. Igaz az, hogy az egészség megőrzése érdekében most mindenki belátja, hogy muszáj mozognia a házi orvosként az ön elé, az ön praxisában élő emberek hány százalékára lehet ez igaz, hogy a mozgásról már tudjuk, hogy fontos ahhoz, hogy egészségesek maradjunk?
Nagyon jó lenne, hogyha valamennyien ezt belátnánk, ehhez képest szerintem a felnőtt lakosságnak csak egy töredéke az, aki ezt prioritásként kezeli. Az a szomorú, hogy a magyar felnőtt lakosság 59%-a semennyit nem mozog. Tehát
nem gyalogol a boltba, nem sétál le. 10 perc
mozgás sincs meg naponta. Semennyi. És körülbelül 4-5% az, aki az egészség megőrzésnek megfelelő valamennyi teendőjét ellátja egy adott héten. Tehát bőven van teendőnk ez ügyben. Az a helyzet, hogy 24 órából áll az időnk, és nagyon fontos tudatosan eldöntsük, hogy mit pakolunk bele ebbe a 24 órába, hogy egy munkaértekezletet, vagy egy rendelési időt berak az ember a naptárba. Ugyanúgy a mozgásnak a helyét is be kell tenni a naptárba, mert akkor fogjuk mi magunk is komolyan venni, és akkor fogja a környezetünk is komolyan venni, és alkalmazkodni ezekhez az idősíkokhoz, mert egyébként amennyire mondjuk tinédzserkorban végtelennek tűnő időmennyiséggel rendelkezünk, persze nem. Felnőtt korban gyakorlatilag minden bekúszik az életünkben, a munka, a magánéletből is, a barátok, család, gyerekek, és kitöltik az összes apró részt, ahol nem csinálunk egy-egy én időt, és nem telepítünk hozzá mozgást, és hát ahhoz, hogy jól legyünk, az hetente 2-3-szor egész bizonyosan legalább egy fél órát szükséges, aktívan mozogjunk, és emellett persze a napi rutin, beleértve a munkába járást, boltba járást, ott pedig minél többet gyaloglással tölteni, hiszen a mozgás nem csak futást jelent, vagy biciklizést, hanem mindent, ami mozgásban tart. Úgyhogy ezt nagyon tudatosan kell felépíteni, mert lehet látni, hogy egyre mozgásszegényebb életformát élnek az emberek a kor előre haladtával, miközben a mozgás tart egészségben, meg életben bennünket.
Utalt rá Kassza István testépítő edző is, hogy nem mindegy, hogy milyen körülmények között végzi valaki azt a mozgást. Tehát, hogyha csak arra van időnk, hogy mondjuk 20 percet mielőtt a gyerekek fölkelnek, mielőtt elindul a reggeli rutin, vagy amíg ők éppen még óvodában, iskolában vannak, vagy nem is tudom, unokákra is vonatkozik ugyanez, akkor ugye más hőmérsékleti körülménnyel fogunk odakint találkozni, és hogy hallgatunk SMS-ben még azt is megírta, hogy hétről hétre változik a pollen koncentráció is, és neki például ez ad a szabadtéri edzésben, vagy a szabadtéren végzett mozgásban egy hatalmas korlátozást, mert úgy érzi, hogy amikor allergiás, vagy olyan növények pollene van a levegőben, amire ő allergiás, akkor inkább nem is megy ki mozogni. Szóval sok-sok szempont van, hogy mikor végezzünk egyáltalán szabadban mozgást. Kérem, hogy vegyük ezeket sorba. Egyrészt a polleneket, másrészt a hőmérsékletet.
Ami a polleneket illeti, mindenki tudja saját magáról, hogy mi az a néhány dolog, amire esetleg érzékeny. Ennek van egy éves hullámzása, és abban az egy-két hónapban, amikor terheltebb ránézve a pollen koncentráció, akkor érdemes valóban olyan helyen végezni a mozgást, ahol ez nem áll rendelkezésre, akár egy edzőteremben, akár egyébként más, mondjuk egy hétvégén el lehet menni egy más környezetben, hiszen lehet, hogy a mezőn ott van a pollen, de ha fölmegy az erdőbe futni, akkor ott már nem lesz ott. Ugyanaz a pollen jelenlét egy szellősebb, magasabban fekvő helyen. Tehát érdemes ennek az egyéni rutinját kialakítani.
Ebben egyébként vannak jó mankók, mindenféle applikációk, amelyeken viszonylag pontos adatokat lehet kérni.
Abszolút.
Adott városon belüli adott környezetről
igen,
is.
Igen. És egyébként, ami nagyon fontos, aki allergiás, az szedjen allergiaellenes gyógyszert arra az időszakra, amíg érintett, mert különben nem csak a mozgásban keseríti meg az életét, de az alvásban, a munkavégzésben, minden másban, és ezeknek csekély mellékhatásuk van általában, miközben ki tudják iktatni a tünet egy jelentős részét. Aki meg letaglóz az allergia, ott meg érdemes egy alaposabb kivizsgálást tenni, és ott olyan életmódbeli változásokat is véghez vinni az allergiás időszakban, ami csökkenti a fogékonyságot.
Hamarosan hallhatják Antal Emes a dietetikust, a Tét Platform szakmai vezetőjét arról, hogy hogyan egészítsük ki a táplálkozásunkkal a mozgást, vagy hogyan változtassunk a táplálkozásunkon, ha éppen mozgunk, vagy ha éppen változik a hőmérséklet, de épp ezért kérem, hogy erre még hagyjunk magunknak időt. Ha a hőmérséklet változik, most elég nagy az ingadozás.
Reggel 5-6 fok van, hogyha valaki
korán elmegy futni. 23-25.
Nagyon fontos, hogy ne rövid nadrágban fussunk ebben az esetben. Ha valaki gyalogol, biciklizik, ez ugyanígy érvényes, biciklinél hatványozottan, hiszen ott a menetszél is hűti az ízületeket, amik meg tudnak fázni, be tudnak gyulladni, tehát bármennyire is nagy a kísértés, hogy tavasz van, és kevesebb öltözetben mozogjunk, inkább érdemes megizzadni, plusz egy réteget magunkon tartani ezekben az időszakokban, és hogyha már nem kell pulcsi, akkor elég egy szélkabát a technikai póló fölé, és az már egyensúlyba tud bennünket tartani. Egyszerűen azért, mert ha egy mozgásformát évekig akarunk űzni, akkor vigyáznunk kell az ízületeinkre, és sokkal sérülékenyebbek egyébként, hogyha kihűlnek. Tehát nem csak arról van szó, hogy begyullad maga az ízület, hanem egy húzódás, és izomhúzódás, szalaghúzódás is könnyebben bekövetkezik abban az esetben, hogyha kihűl. Nekem volt egyébként egy ilyen élményem a Kinizsi 100-as teljesítménytúrán régebben, nagy ügyesen elmentem.
Azért tavaszi időszakra
az egy május második felében lévő 100 kilométeres túra, 24 óra alatt, és nagy ügyesen elmentem rövid nadrágban, és 80 kilométernél, amikor megálltunk egy tábortűznél az éjszakában, kihűltek az izmaim, és nagyon nehéz volt utána újra bemelegenni, hát az fizika, rendes fizikai fájdalmat tud okozni.
Nos hát, mit ígyünk, mit tegyünk, ha elkezdtünk mozogni, és ha nem csak mozgunk, hanem már edzünk és sportolunk is, akkor erről most Antal Emese dietetikust hallják, szociológust, a Tét Platform szakmai vezetőjét, akit Kobolák Attila kérdezett.
Kezdődik a nyár, jönnek újra a 30 plusz fokok, azok, akik a vízpart mentén szeretnének röplabdázni vagy úszni, mire figyeljenek, mit vigyenek be a szervezetükbe?
Ilyenkor, amikor a nagy meleg van, eleve a testünk jelzi, hogy nem szeretne olyan sokat enni. Tehát nem vágyunk általában az ilyen nagyon nehéz, zsíros, nagyon energiadús ételekre, hanem inkább a könnyebbekre. És nyilván itt a melegben az izzadás is előjön, tehát a fogyasztásra kell odafigyelni főleg. Tehát nem csak az energiamentes italok jöhetnek ilyenkor szóba. A folyadékbevitel alapja az a víz. De sokan azt mondják, hogy ha már megiszom azt a 2-3, akár nagy melegben 4 liter vizet is, az unalmassá válhat. Megbolondíthatjuk például valami citrommal, mentával, uborkával, fagyasztott vagy nem fagyasztott gyümölcsökkel, mentalevéssel, a gyümölcslevek is, vagy mi préselhetünk, zöldségleveket is, tehát inkább a cukrosakat mellőzzük. Jönnek a primőrök, egyre több és egyre színesebb zöldséget tudunk a tányérunkra tenni, könnyűek és magas általában a víztartalmuk is. Itt van például az eper szezon, például a retek, dinnye, aminek ma nagyon magas a víztartalma, ezeket próbáljuk előtérbe helyezni.
A cukros italok mellett melyek azok az ételek, amelyeket nem ajánlatos fogyasztani?
Egy nehéz étel például babgulyás, mondjuk csülökkel, a nehéz majonézes, tartármártásos, akár saláták is, az nem csak azért, mert nehéz és nagyon sok kalóriát tartalmaz, hanem például élelmiszerbiztonsági problémát is felvethet, hogy ott a napon esszük, vagy sokáig mondjuk előhagyták, és akkor problémát, betegséget okozhat. Tehát ami zsírosabb húsok. Sajnos a magyar konyhának a legtöbbje az ilyen, de minden egészséges módon elkészíthető.
És akkor mi tehetek? Mi tehetek akkor, hogyha lemegyek a Velencei tóra, a Balatorra, a Tiszatóra akár nyaralni? Mivel kezdjem a reggelt? Mit tegyek a nyaralóban? Mit tegyek utána a strandon? Mit vacsorázzak?
Reggelire nagyon jó, hogyha valami fehérjében gazdag ételeket fogyasztunk, akár mondjuk ott az apartmanban vagy szállodában, ahol éppen vagyunk, tojás, tejtermékek, akár mondjuk egy joghurtot ehetünk zapkásával, és tehetünk bele gyümölcsöt, vagy valami felvágottat egy szendvicssel, tehát hogy tényleg egy laktató ételt együnk, aminek például a fehérje tartalma magas. Nap során azért kevesebbet kell eleve ott vásárolnunk, mondjuk a strandon. De ha vásárolunk a strandon, mi az, ami elmaradhatatlan? Mondjuk egy lángos. Abszolút elfogyaszthatjuk, hiszen nem minden nap megyünk strandra, és nagyon jó, hogyha mondjuk sajttal, tejföllel, az is még fehérjét is ad, meg plusz tápanyagot is biztosít, de akár elfeleszthetjük ezt a társunkkal, gyerek kell, ehetünk hozzá, most már kapható olyan is például, hogy savanyúságot tesznek hozzá, ez nagyon jó lehet. Amit még szoktunk a strandon enni, sült krumpli, grill kolbásszal például, kérjünk hozzá mindenféleképpen akár valamilyen uborkát, vagy salátát. Tehát a tányérunknak a fele, ha lehet, akkor zöldség legyen, és a másik fele legyen mondjuk akkor egy kis krumpli, vagy rizs, és az a hús, vagy hal. Hogyha halat is eszünk például ilyenkor, azért a hek előtérbe helyeződik általában, és ne csak kenyeret kérjünk hozzá, hanem jó sok például csalamádét, és akkor már tettünk az egészségünkért. Akár csak a strandon vagyunk, nem csak egyszer eszünk mondjuk, mert azért egy fagyi, palacsinta beszokott csúszni, ami nem is baj, hiszen nyaralunk, lazulunk, az étkezés az egy örömforrás is, de amit szeretnék javasolni, hogy megehetjük abszolút azt a fagyit, de ne a 3 vagy 4 gombócot együk meg, hanem akkor tényleg abból is 1, max. 2. Palacsintából se kell rengeteget enni, mert eleve, hogyha nagyon sokat eszünk, másra nem jut már a gyomornak hely, tehát ami táplálóbb étel. Hát a vacsora nyilván függ attól, hogy mit ettünk a nap során. Ha egész nap a strandon vagyunk, és nem ettünk sokat, csak főleg ittunk, akkor azért a vacsora az egy kicsit tartalmasabb lehet. De ilyenkor is előjönnek a szezonális zöldségek, vagy akár egy cukinis tészta, mondjuk csirke mellel, de mondom a halak, hogyha ilyenkor lehet enni, akkor azt tegyünk, mert nagyon alacsony a halfogyasztásunk, babot, és mellette akár mondjuk egy durum tésztából készült kenyeret, vagy pitát. De akár egy pizza is jó lehet, tehát például egy töltött káposzta, jó zsírosan, az nem a nyárnak az étele, de hogyha a káposzta dominál például, és mondjuk egy csirkehússal, pulykahússal készítjük, ne talántán mondjuk még barna rizssel is, akkor azért abszolút egy vacsorára beilleszthető.
Nagy meleg, a napsütés nem csak a szervezetünket terheli meg, hanem a bőrünket is. Erre valahogyan fel tudjuk készíteni? Étkezéssel lehet védekezni az UV-sugárzás ellen például?
Mindenféleképpen vannak olyan tápanyagok, amelyek mondjuk a bőrünk egészségét szolgálják, vagy amik fontosabbak lehetnek. A folyadékbevitel az nagyon fontos, hiszen hogyha valaki nem iszik eleget, jobban ráncosodik a bőre, akkor a különböző vitaminok, például az A-vitamin, vagy például a sárgarépában, bétakarotin, ezek azok, amelyek kiemelten fontosak, de más úgynevezett antioxidáns is fontos a bőr, meg a sebgyógyuláshoz, gondoljunk csak itt például a C-vitamint említenék, cinket is, mint ásványi anyag, például az omega-3 zsírsavak, a D-vitamin, amit még kiemelnék, E-vitamin, igazániból minden kell ahhoz is, hogy szép legyen és egészséges a bőrünk, és ugyanígy igazániból a testünk egészségéhez is minden kell. Ezért van az, hogy az egészséges táplálkozásnak az alapja az a változatosság. Tehát, hogy többfajta ételt fogyasszunk a nap, a hét az életünk során.
Antal Elmese dietetikust Kobolák Attila kérdezte az előző percekben, a stúdióban pedig továbbra is itt van velünk dr. Papp Magor házi orvos, a Semmelweis Egészségfejlesztési Központ igazgatója. Na most itt fölmerült a kérdés, hogy lehet-e védekezni ételekkel, folyadékkal az UV-sugárzás ellen. Nyilván szükséges a folyadékbevitel, de hát azért az UV-sugárzás ellen leginkább naptájjal és megfelelő öltözékkel tudunk védekezni, azt hiszem.
Így van, illetve azzal tudunk védekezni, hogyha kifejezetten 11 és délután 3 óra között kerüljük a direkt napsütést, mert nincs az a ruha és nincs az a naptej, ami mindentől megvédjem.
Egy jó cukros üdítőitalt, mondhatnék neveket, mondjuk 1/2 litert, mennyi idő ledolgozni, csak hogy értsük, hogy mit csináljunk, vagy ne csináljunk a strandon?
Mondjuk 40 perc futásba kerül ledolgozni azt a kalóriát, amit így be tudunk vinni.
Mérlegeljük, hallgatónk írta, hogy a sört kihagytuk a felsorolásból, pedig a folyadékpótlás szempontjából, hangulat szempontjából fontos.
Ez a 40 perc a sörre is érvényes, tehát 40 percet kell utána melózzunk, hogy kalóriába menjen.
És akkor záró kérdés, hogy ne száradjunk ki, hogy ne kapjunk fősokkot mozgás mellett,
melegben mellett. A legfontosabb egyrészt, hogy 3-4 liter folyadékot pótoljunk.
Nem elég a 2?
Nem elég a 2, hiszen sokkal több hőt adunk le. Ahogy vesszük a levegőt és kifújjuk a levegőt, sokkal több folyadékot vesztünk izzadással is, illetve ha mozgunk, akkor ezen felül pláne. Illetve nagyon fontos, hogy a direkt napsütés az hősokkot okoz, a magas páratartalom esetén pedig kifejezetten könnyű egy belső hősokkot kapni, hiszen nem tudjuk leadni a termelődött hőnket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy szánt ránk időt és tanácsokat kaphattunk készülvén a nyárra. Dr. Papp Magor házi orvost hallották.
Köszönöm.
Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Bak Anita vagyok. Mi számít munkahelyi balesetnek? 4:11-től állandó jogi rovatunkban ezt tisztázzuk majd szakértőnkkel, dr. Kator Zoltán ügyvéddel. 10:30-től pedig rátekintünk az ingatlanpiacra. Ma a nyaralókról és a hétvégi házakról fogunk beszélgetni. Mindezek előtt meghallgatjuk a krónikát, a stúdióban Gábor Anikó és Néver Igor.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
A rendkívüli asszályhelyzet miatt ópusztaszeren tartják az első kormányülést, jelentette be a miniszterelnök.
Egészségesebb fogások kerültek az óvodai és iskolai menzákra a közétkeztetés átalakításával a szakemberek szerint.
Napos, de szeles időre számíthatunk, északkeleten kisebb zápor előfordulhat.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Hivatalba lépett a Tisza kormány.
A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel. Munkájukat csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd.
Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett kormányülést a rendkívüli asszályhelyzet indokolja.
Közölte, az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Az ülésen döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának megtárgyalását.
A Tisza párt választási programjában megfogalmazott célokat képviselnék az új kormány miniszterei a parlamenti bizottsági meghallgatások alapján, mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző.
A Kossuth Rádióban úgy fogalmazott, a programra mint iránytűre szükség is van, hiszen a 141 fős parlamenti frakció jelentős többsége nem lépett be a pártba, a szervezetnek nincs sok tagja. Hangsúlyoztam, ahhoz, hogy a kinevezett miniszterek sikeresek legyenek, szakmai és politikai szempontból is jó teljesítményt kell nyújtaniuk.
Mind a 16 miniszter innentől kezdve politikus, tehát alapvetően politikusként kell jól helytállnia, és például minél több költségvetési pénzt kell szereznie. Így különösen, ha már annak idején a Tisza párt ellenzékben komoly várakozásokat keltett fel, az egészségügyben kell a leginkább teljesítenie, és hát pár éven belül érezhető javulást kéne elérnie a magyarországi egészségügyi ellátásban.
A Tisza kormány által tervezett pótköltségvetés az átláthatóság üzenetét közvetítené a piac felé, mondta a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza.
Regős Gábor a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az újonnan megalakult kabinet a módosítás helyett a 2026-os büdzsé teljes felülvizsgálata mellett döntött. Hangsúlyozta, ezt az indokolhatja, hogy az államháztartás hiánya áprilisban csak nem 430 milliárd forinttal nőtt, így az egész évre tervezett költségvetési hiánycél a negyedik hónap végére meghaladta a 90%-ot. A szakértő szerint ebben szerepe volt azoknak a választást megelőző kormányzati intézkedéseknek, mint például a 13., 14. havi nyugdíj és a fegyverpénz. Hozzátette, az idei költségvetés újratervezését olyan tételek befolyásolhatják, mint a kata adózásra jogosultak körének kibővítése, az előnytelen szerződések felmondása és az uniós támogatások.
Nyilván, ami el van költve, az el van költve, tehát azon nem nagyon lehet módosítani. Azért, hogyha valamit a hiánnyal kezdeni akarnak, akkor a kiadási oldalon azért lehetnek lehetőségek. Ugye a bevételi oldalon most egy évvégén, évközben kevésbé számítok talán intézkedésre. Ugye itt, ami elhangzott adóemelés, az a vagyonadó, de hát az meg nem olyan, hogy két nap alatt be lehet vezetni, tehát az idei évet szerintem már nem érinti.
Az Európai Unióban áprilisban éves viszonylatban átlagosan mintegy 5%-kal emelkedett a lakossági gázára. Erről a századvég energetikai és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt.
Hortai Olivér a Kossuth Rádióban ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az energiaválság okozta kínálati szűkület a lakossági tarifákban még nem jelent meg. Hangsúlyozta, a tagállamok eltérő szabályozása miatt továbbra is hatalmas különbségek vannak az egyes országok díjszabásai között. A szakértő szerint Magyarországon a legolcsóbb, Svédországban pedig a legdrágább a gáz. A rezsicsökkentési program tavaly 850 milliárd forintjába került Magyarországnak, becslése szerint idén ez meghaladhatja az 1000 milliárdot. Hortai Olivér emlékeztetett, az Orbán kormány 2022-ben a magas piaci árak mellett is megtartotta a hatósági árakat.
Az előző kormány nagyon erősen elkötelezett volt a rezsicsökkentési program mellett. Az, hogy a következő kormány hogyan fog eljárni, azt még nem tudjuk, az a jövő zenéje. Volt néhány olyan nyilatkozat, ami ígéretes volt ezzel kapcsolatban, itt részben a bizottsági meghallgatásra célzok, de ugyanakkor korábban voltak olyan nyilatkozatok is, amik meglehetősen lesújtó véleményt fogalmaztak meg a rezsicsökkentési program kapcsán. Itt szerintem még várnunk kell egy kicsit arra, hogy pontosan lássuk, hogy kitisztuljon, hogy az új kormánynak mik a tervei a tarifa szabályozás kapcsán.
A béke folyamatnak köszönhetően közeledik az ukrajnai konfliktus lezárása, de konkrét időpontról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki Dmitrij Peszkov.
A Kreml szóvivője hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és üdvözli az Egyesült Államok közvetítői szerepét, ugyanakkor a humanitárius fegyverszünet lezárultával folytatják a hadműveleteket. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin kész a találkozóra Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, de ehhez mindkettőjük részéről további érdemi előkészítő munkára van szükség.
A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint közvetítő nélkül nem várható előrelépés az orosz-ukrán konfliktus béketárgyalásaiban, mivel szóba sem áll egymással a két fél. Siklósi Péter a Kossuth Rádióban elmondta, az Amerikai Egyesült Államok intézkedéseivel befolyásolhatja Oroszországot és Ukrajnát is, amellyel elősegítheti a megállapodást.
A szakértő hozzátette, az amerikaiak most az iráni háborúval és a kínai csúcs találkozóval vannak elfoglalva. Hangsúlyozta, a háborús felek közötti fő feszültségforrás továbbra is területi kérdéshez kapcsolódik. Oroszország ugyanis a Donbass régió fennmaradt erőd városainak átadásához ragaszkodik. Siklósi Péter arról is beszélt, hogy sem Brüsszel, sem Németország nem támogatta Vlagyimir Putyin azon javaslatát, hogy az egykori német kancellár közvetítő szerepet kapjon a béketárgyalásokban.
Gerhard Schröder német kancellár volt, aki rendkívül jó viszonyt ápolt Oroszországgal, majd miután legyőzték a választásokat Németországban, ugye Angela Merkel, ezután gyakorlatilag Oroszországba költözött, és az orosz energiacégek felső vezetésében foglalt el helyet, tehát nyilvánvalóan Európában nem fogják elfogadni, még hogyha egyébként Schrödernek sok barátja is van továbbra is Németországban, meg máshol, de nem fogják elfogadni olyan tárgyalónak, aki egyértelműen az európai érdekét fogja képviselni.
A jövőben olyan vízpolitikára lesz szükség, amely biztosítja, hogy az országban lehulló csapadék jelentős részét helyben lehessen tartani, mondta Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet kutatója.
A szakértő a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, Európában a 2010-es évektől kezdődően egyre jelentősebb a talajnedvesség hiánya. Már a téli csapadék mennyiség sem tudja enyhíteni a nyári szárazságot, ezért a mezőgazdaságban kulcs szerepe lesz a vízkészletek védelmének, az öntözőrendszerek kiépítésének, valamint a megfelelő növényfajok kiválasztásának. Hozzátette, nagy problémát jelent, hogy az országon áthaladó folyók vizének megtartása, elraktározása továbbra sem megoldott.
A legolcsóbbak egyébként az, hogy az árterekre, a korábbi árterekre, ami ahova lehet, mert nem mindenhova lehet, ahova lehet, ki kell engedni, hogyha van magas víz a vizet, fel kell tölteni a természetes, a mesterséges csatornákat. Nagyon sok csatorna egyébként a 80-as évek után belett tömve, tehát belett kotorba, ezeket ismételten meg kell nyitni, ott vannak a holtágak, azokat is fel lehet, ezek a legolcsóbbak. De mellette természetesen mostában nem beszélünk olyan dolgokról, hogyha mezőgazdaságot akarom például segíteni, akkor a fenntartható öntözésre is kell pénzt költeni. Az öntözésre tudni kell, hogy eddig nagyon pazarló volt a világ nagy részén, Magyarországon is. Olyan öntözőrendszereket kell kiépíteni, amelyek fenntartható módon, környezetmódon tudnak működni, tehát nem pazarolja a vizet.
Egészségesebb lett az óvodai és iskolai menzák kínálata a közétkeztetés megújítása után. Erről a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője beszélt.
Feigl Edith a Kossuth Rádióban elmondta, a szabályozás részeként lehetővé tették az A és B menük közötti választás lehetőségét. Bevezették az úgynevezett vitaminpultokat, csökkentették az ételekben a só, a cukor és a zsír mennyiséget, és gyakrabban kínálnak zöldséget, gyümölcsöt, valamint tejterméket. Hozzátettem, egy tavalyi módosítással megtiltották egyes allergének, például a földi mogyoró, a diófélék és a szezámmag felhasználását, hogy ne legyen keresztszennyeződés és ezzel védjék az ételallergiásokat. A rendelet szerint 2028-ig tovább kell csökkenteni a menzán kapható ételekben a só mennyiségét, de ehhez a szakemberek szerint először az élelmiszergyártóknak kellene alkalmazkodniuk.
A jelenleg úgymond a legmagasabb, vagy a maximalizált értékeknek 50-57%-kal kell csökkenteni 28. szeptember 1-től. Ez egy elég nagy százalékos érték. Ezt csak is úgy tudjuk elérni, hogy közösen az egészségpolitikával, illetve az élelmiszerpolitikával összefogva magukban az élelmiszerekben lévő só tartalmat is csökkenteni kell, különösen a kenyérpékáru és a húskészítményekre gondolok itt. Nélkül én azt gondolom, hogy a közétkeztető 2028. szeptember elsőre nehéz helyzetbe kerülnek, mert ha ezeknek az élelmiszereknek a sótartalma nem csökken, akkor gyakorlatilag csak az étel készítésből, vagy annál tudjuk csökkenteni a sót, az pedig meg az élvezeti érték rovására megy.
Az ingyenes fogászati, szemészeti, ortopédiai vizsgálatok mellett a többi között nőgyógyászati rákszűrésre is volt lehetőség Kárpátalján, a Katolikus Karitász hétvégi orvosmisszióján.
A szervezet országos igazgatója a Kossuth Rádióban elmondta, vércukorszintet is mértek és EKG vizsgálatokat is végeztek. Zagyvari Hárt hangsúlyozta, a vizsgán tartott szűrésen több mint 200-an vettek részt, köztük sok gyermek. Hozzátette, az orvosmisszió most is vitt magával gyógyászati segédeszközöket, és 26 szemüveget írtak fel. Az igazgató felhívta a figyelmet arra, hogy az adó 1%-ának felajánlásával lehet segíteni a Katolikus Karitász programjainak megvalósítását.
Nagyon fontos az általános összefogás támogatás az ilyen programjainknál, kifejezetten azoknál, amik gyermekekkel foglalkoznak, hiszen akár az orvosmisszió, akár az iskola kezdés segítő programjaink, például tavalyi ilyen jellegű támogatást erre használtuk föl, de hátrányos helyzetű gyerekekkel felzárkóztató programjaink vannak, ezek mind-mind olyannak, ahol nagyon fontos a segítség.
Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség.
Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony. A vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Az ügynökség figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó járványügyi helyzetet, és kész támogatni az új terápiák, vakcinák fejlesztését.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint felborult és keresztbe fordult egy kamion az M5-ösön Röszke felé a 48-as kilométernél. Az autópálya adott oldalát lezárták, a forgalmat a 30-as kilométernél kiterelik. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Sokan kerülnek az 5-ös főút felé, ezért már Dabas térségében is telített sávokra kell készülni. Két autó ütközött a 25-ös főúton a 68-as kilométernél, a forgalom félpályán halad. Kamionnal karambolozott egy autó a 32-es főúton a 12-es kilométernél, teljes útzár lépett érvénybe.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban helyszínelnek a 19. kerületben a Hunyadi utcában, a Nagykörösi út felé az Ady Endre út után. Az Ady Endre úton is sávlezárásra kell készülni. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcán átsőtörés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek, A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Hie Gábor nevében is köszöni figyelmüket Gábor Anikó és Néver Igor. Folytatódik a délelőtt Bakanitával. Viszont hallásra!
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Ismeri a zsugorinfláció fogalmát? Érzékelte már vásárlás során, hogy a gyártók csökkentik az áru mennyiségét, mert árat emelni nem akarnak? Amikor kisebb a tábla csokoládé vagy kevesebb chips van a zacskóban? És mit gondol, miért nőtt az állásukat féltők száma ebben az évben? Tavaly a lakosság 15%-a aggódott emiatt, idén már 22%.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó, megúszó voltam.
Azt mondta, halak vagy meg is pecsételte a te életedet?
Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
Életemben nem ültem még rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak. Szülőszobában
azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak is. Mondom, hát ez nem lehet.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
Másfél perccel járunk, 4:11 után jogi rovatunkkal folytatjuk a délelőtt adását. Köszöntöm a stúdióban szakértőnket, dr. Kator Zoltán ügyvédet, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mai témánk a munkahelyi balesetek, meg azok megelőzése, és ha már megtörténtek, akkor azoknak a kezelése. 0630 9666, ezen a számon kérdezhetnek SMS-ben, vagy akár Viber üzenetben is. Hogyan definiálja a magyar jog a munkahelyi balesetet? Mondaná-e pár olyan példát, ami biztosan munkahelyi baleset, és nem képezi vitatárgyát, hogy az?
Másik oldalról közelíteném. Rendben. Ami a munkahelyünkön történik velünk a munkavégzés során, az szinte biztos, hogy munkabaleset. Tehát gyakorlatilag az a baleset, a munkabaleset, és én a munkahelyét hanyagolni fogom, mert a jogszabály az munkabalesetnek hívja, bármennyire idegenül hangzik a fülünknek, mert a munkahelyi balesetet szoktuk meg. Tehát az úgynevezett szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben, hogyha baleset ér bennünket, annak a helyétől, időpontjától, a sérült munkavállaló közrehatásának a mértékétől függetlenül. Tehát gyakorlatilag a szervezett munkavégzéshez kapcsolódva, hogyha munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, akkor gyakorlatilag ez ide tartozik. Legyen az a munkavégzés, közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, bármi, ami a munkahelyünkön belünk történik.
Érkeznek is már az üzenetek, és épp ezt vetette föl egyik hallgatónk, hogyha ő éppen befelé tart, vagy hazafelé tart a munka helyéről, és közben baleset éri. Egyébként egy a cég által biztosított autóban ülve. Ez egy finom kérdés, látom az arcán.
Nem azért, azért jó a kérdés, bocsánat, hogy belevágtam, nem szoktam a kérdésbe, de vége azért jó a kérdés, mert
ez
nagyon,
munkahelyi balesete.
Nagyon-nagyon jó rámutat a különbözőségekre és a különbségekre. Ez nem munka, olyan szempontból nem minősülne eredetileg munkabalesetnek, hogy a közlekedést ma már a jogszabály egy pár évvel ezelőtt ebből a kategóriából kivette. Viszont, hogyha a munkáltató által biztosított gépkocsiról beszélünk, akkor ebben az esetben annak minősülhet.
Köszönjük a választ. Azt hiszem, hogy a példán keresztül értjük, hogy akkor hol vannak a határok. A megelőzésről, a munkabalesetek, és akkor most én is megtanulom öntől a kifejezést, és pontosan fogom használni. Szóval milyen jogi kötelezettségei vannak egy munkáltatónak, hogy a munkabaleseteket megelőzze? Kell ezért tegyen?
Két törvényt említenék csak, és számtalan kormányrendelet és miniszteri rendelet foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nagyon főleg most a munkáltatók figyelmét arra, hogy ez egy szakma. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, részletekben bújik meg az ördög, tehát én is nyilván a mai beszélgetésünk tartalmaként az alapokról fogok beszélni, de ugye alapvetően két törvény, tehát nyilván a munkatörvénykönyve az egyik, a másik pedig van egy külön a munkavédelemről szóló törvény, ez egy 93. évi 93-as törvény, tehát relatíven nagyon régi, viszont nagyon-nagyon sokszor módosították és aktualizálták. Tehát visszatérve, az elsődleges kötelezettség értelemszerűen a munkavédelem. Tehát a munkavédelemnél a szervezet munkavégzésre vonatkozó munkabiztonság és munkaegészségügyi követelmények, tehát, és ezeknek a biztosítása és az ezeknek való megfelelés. Konkrétabban először is ugye a biztonságos munkahely biztosítása. Legyen ez érintésvédelem, legyen ez csúszásgátló padló, legyen ez nem töredezett lépcső, legyen az a gép, amivel dolgozik a munkavállaló, ezeknek biztonságosaknak kell lennie. Nyilván onnantól, hogy a plafon nem szakad a fejére, és innentől kezdve minden részlet. A másik, amiről meg szoktak feledkezni a munkáltatók, az az úgynevezett kockázatértékelés. Ez, hogy játszok a szavakkal, az utóbbi időben nagyon felértékelődött, nem csak a munkavédelem és a baleset megelőzés kapcsán, hanem ugye gondoljunk például az információs jogra, és több olyan területre, ahol előzetesen a kockázatokat mérjük föl, ugye ilyen a jogalkotás is egyébként, ahol először meg kell nézni, hogy véletlenül, ha jogot alkotok, akkor mi fog történni ebben az esetben, legyen az társadalmi-gazdasági következmény, itt ugyanaz van kicsiben. Tehát azt kell megnézni, hogy a kockázata a munkavégzésnek és a megelőző intézkedések ezzel arányban. Munkavédelmi oktatás, na ezt tudják a munkáltatók, hiszen adminisztratíve ezt nézik rendszeresen, speciálisan, nem csak közhelyszinten, tehát ne nyújj bele a konnektorba, ez így kevés lesz. Tehát azt kell nézni, hogy mi a munkaköre, mit kell tudni, nyilván vannak általános...
És adaptálni kell ezt az adott cégre, körülményekre.
Így tehát van, és erre szakosodott nagyon profi.
Sofőrnek lenni, és nem ugyanaz mondjuk egy irodában ülni bármilyen munkakörben.
Így van, és az egyéni védőeszközök biztosítása. Visszautalnék az egy héttel ezelőtti azbesztes történetre, ugye, amikor kifogásoltam, hogy olyan fotó készült, ahol a locsoló autóban munkavédelmi eszköz nélkül végezte a dolgát a munkavállaló. Akkor még nem tudtam, hogy ez lesz ma a téma, de valóban, tehát ugye ebben az esetben például ezt nézni kell, és bizony a nagyon kulcs, ezt még ma legalább egyszer el fogom mondani, a munkáltatót úgynevezett objektív felelősség terheli a munkabalesetekért. Ez mit jelent? Gyakorlatilag, ezt háromszor aláhúznám, kivételek vannak, a munkavállaló magatartásától függetlenül, vagy esetleges mulasztásától függetlenül felel, mondom még egyszer néhány kivételtől eltekintve, a munkáltató azért, ami a munkahelyen történik.
Ha munkavállalóként részt veszek a munkavédelmi oktatáson, és évente ott az én aláírásom, tehát megfelel a munkaadó és a munkavállaló is a bürokratikus kötelezettségnek. Ettől persze még lehet ez a helyzet egy nagyon könnyen és gyorsan letudott helyzet. Túl vagyunk rajta, haladjunk tovább, nincs itt semmi látnivaló. Aztán mégis történik valami. Akkor ez ugye elkezd egy pillanat alatt fontossá válni, hogy volt-e munkavédelmi oktatás, részt vette rajta a munkavállaló, aláírásával ez igazolható-e, gyakran van vitás helyzet munkabalesetekről, hogy az annak számít-e vagy nem, vagy a körülményekről?
Azért ebben azért nincs gyakran vita, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon nehezen tudja a munkáltató a saját felelősségét menteni.
Ez az objektív felelősség,
ez az objektív
kérdés,
felelősség vagy más néven, most már ritkábban mondják ezt így tárgyi felelősség, de hát gyakorlatilag nem sok esélye van a munkáltatónak kimenekülni, de az előbb még csak egy blokkot zártam le. Van még egy blokk, amit mondanék, ez nem más, mint pontosan az operatív, illetve az adminisztratív feladatok a munkáltatónál. Tehát munkavédelmi szabályzatot kell kiadni, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az oktatás mellett innen megtudunk dolgokat, amiket a munkáltató elvár, és ugye nyilván a munkáltató azzal fog védekezni, hogy a szabályzatot megszegte a munkavállaló, akkor ez mennyiben hatott közre a balesetre, ez vagy sikeres lesz, vagy nem, inkább nem, de alapvetően így, ugye miért nem, hogy feloldjam? Hát azért, mert az ellenőrzés is a munkáltatónak a feladata. Tehát ugye az egy dolog, hogy kiadott egy szabályzatot, az egy másik dolog, hogy a munkavállalónak ezt be kell tartania. Az viszont egy harmadik dolog, hogy az, hogy mi történik a munkahelyen, azt maga a munkáltató fogja meghatározni, a közvetlen munkahelyi vezető, és ő fogja ellenőrizni is. Ezért mondják azt egyébként, hogy a munkavégzés és a munkaviszony maga egy úgynevezett önállótlan munkavégzés, hiszen aki irányít, aki vezet, aki csúnyán mondjam dirigál, az a munkáltató lesz. Na most még mindig nincs vége, hiszen orvosi vizsgálatok és üzemorvosi történet, tehát az, hogy a munkavállaló olyan megfelelő munkavégzésre alkalmas állapotban legyen, azt egyfelől általánosan, és most nem mennék a részletekbe, ez puhult ugye az elmúlt években egy kicsit, de alapvetően a munkáltató feladata, hogy ezt biztosítsa, illetve biztosítani kell a munkavállalóknak az előzetes és az időszakos vizsgálatát. Az előzetesen ugye azt értjük, hogy egyáltalán az adott munkakör tehát betöltésére belépés előtt, hogy egyáltalán alkalmas-e, és folyamatosan vizsgálni. De gondoljunk egy taxisofőre, egy buszvezetőre, tehát ahol sok ember életét veszélyeztetheti, mondjuk, de ez csak egy példa volt, ugye az illető.
Milyen jogai vannak a munkavállalónak, hogyha egy munkabalesete volt? Kérdem ezt annak a fényében is, hogy egyik hallgatónk küldött üzenetet. Azt írja, hogy ő nyugdíjas, és 4 órában dolgozik. Tavaly a munkahelyén volt egy balesete, és azt mondták, hogy nem jár számára kártérítés, mert nyugdíjasként dolgozik. Tehát az sem mindegy, azt hiszem, hogy milyen szerződési keretben vagyunk, vagy mindegy.
Teljesen mindegy. Tehát ebből a szempontból teljesen
mindegy.
Tehát ha van mindegy,
szerződés,
hogyha
akkor...
egy szervezett munkavégzésre, ez egy 15 soros definíció, mi az, hogy szervezett munkavégzésre, megkímélném ettől a hallgatókat, de summa summarum az a helyzet, hogyha szervezett munkavégzésben veszünk részt, akkor gyakorlatilag az munkabalesetnek fog minősülni. Esküszöm, ez lesz az utolsó ilyen kifejezésem ma délelőtre, de ez az úgynevezett materiális munkavégzés, tehát a tényleges munkavégzés. Az az, ami ilyenkor igazán számít, tehát ezt a kimenekülési útvonalat a munkáltatók részére zárjuk is le, mert nincs értelme. Tehát, hogy én munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban tartok például az egyetemen egy előadást, az teljesen mindegy.
De szerződésem van, szervezetem
így van, munkát, szervezett munkavégzés
meghatározás,
így van.
Mégis legyen ez világos, tehát, hogy annak a munkavállalónak van esélye akkor, de mire? Mire van joga egy munkavállalónak? Itt a hölgy, a hallgatónk úgy fogalmazott, hogy azt hiszem, hölgy, ne haragudjon, ha tévedek ebben, hogy kártérítést szeretett volna kártérítésre, vagy a felépülése idején valamiféle kedvezményre?
Igen, tehát kezdjük onnan, hogyha váratlan esemény történik, az első a jegyzőkönyv. Azonnal a közvetlen munkahelyi vezetőnek, munkairányítónak szólni, aki utána értesíti főjebb azokat, akiket kell. Nyilván oldalágon azonnal a mentő, hogyha erre szükség van, vagy ad abszurdum tűzoltóság, tehát akinek ebben mindenképpen lépnie kell. Na most, hogyha egy picit oldottuk a váratlan szituáció azonnali beavatkozási szükségletét, jön a jegyzőkönyv. Ez nagyon bután hangzik, hogy ez a munkavállaló joga, pedig de. Ugyanis, hogy mi történt, hogy mik a körülmények, hogy ki mit látott, ezt rögzíteni kell pontosan azért, hogy munkabalesetként rögzüljön, és a speciálisan a munkabalesetből eredő plusz jogosítványok, például a 100%-os táppénz és juttatás, ugye, hiszen ez nem egy sima táppénz lesz, hanem baleseti táppénz, megillesse a munkáltatót. De ráadásul ki fogja ezt tenni, ezt a jegyzőkönyv felvételt első körben maga a munkáltató. Miért? Azért, hogy a munkáltató már itt az esetleges jövőbeni prevenciós kötelezettségnek eleget tegyen. Mit nem szabad? Változtatni a helyszínen. Ugyanis emlékeztetnék a Nemzeti Színházas ügyre, amikor mi volt a legnagyobb kifogás a színház vezetése ellen, hogy mire kiért az illetékes hatóság, már semmi nem volt ott, és semmi nem volt a helyén. Nem a Nemzeti Színházról szeretném a vizes lepedőt lehúzni, csak egy annyira elhíresült példa volt,
igen,
hogy ezért utaltam erre, és nyilvánosság előtt zajlott. Értem. Semmi más célom nem volt ezzel, csak ennyi, hogy gyakorlatilag ezt nem szabad. Tehát a helyszínen nem változtatok, különösen akkor, hogyha súlyos volt ez a baleset. Na most ugye üzemi baleseti táppénz lesz, tehát alapvetően 100% lehet, és nem terheli szorzószám, nem terheli semmi ilyesmi. Kártérítés. Igenis, megilleti a munkavállalót a kártérítés, például gyógyszer, utazás. Tehát ugye ne felejtsük el, erre vannak szakosodott profi ügyvédek, akik ilyenkor aztán abszolút kicsafarják a munkáltatót. Azt kell mondjam, hogy teljes joggal, tehát minden jogáról felvilágosítják a munkavállalót, és mindenre megpróbálják ő segíteni. És hát ugye a jogi segítség, illetve az objektív felelősség, tehát, és az orvos, az orvosi igazolás, és a sérelemdíj. Tehát ugye azt ne felejtsük el, hogyha valaki megsérült, akkor gyakorlatilag innentől kezdve, és ez lehet pszichés sérülés, vagy bármi más, ebben az esetben ennek az összes konzekvenciáját, az egészségkárosodás, visszafordítható, visszafordíthatatlan a fájdalom, ezeket mind-mind kompenzálni köteles lesz a munkáltató.
Ha egy munkavállaló úgy érzi, mint ahogy az SMS író hallgatónk is úgy érzi, hogy nem teljesültek az ő jogai, vagy sérelmezi az adott helyzet kimenetét munkahelyi baleset után, munkabaleset után. Hová fordulhat?
A munkáltatóhoz, de én azt tanácsolnám, ilyet nem nagyon szoktam én az elmúlt években, hogy ügyvéddel, jogi képviselővel, szakértővel. De a második lépcsőbe. Ha első lépcsőben a munkáltató beismeri és megegyeznek, az a legjobb. De hogyha nem ezt látja, és akkor is én műsoron kívül konzultálnék szakértővel, mert lehet, hogy idézőjelben a munkáltató engedékenynek tűnik, de olcsó megúszta. Egy gondolatot még engedjen meg, legyen szíves a műsorvezető asszony, ugyanis az üzemi baleset kifejezés nem hangzott még el, és rosszul aludnék, hogyha ezt nem tettünk volna különbséget.
És igen, az üzemi baleset
a párja.
Tegyük meg
mindenképp. Az üzemi baleset az egy társadalombiztosítási jogviszonyi történet. Tehát azt lássuk, hogy két jogviszony van. Egy munkajogviszony, amiben a munkabaleset bekövetkezett a szervezet munkavégzés során, és az üzemi baleset, ami egy társadalombiztosítási jogviszony. Tehát ugye, ha hosszabb távon egészségkárosodás vagy valami történt, ugye, és nem vagyok keresőképes, ugye, munkavégzésre képtelen állapotban vagyok, ebben az esetben a társadalombiztosítás lép be, és ugye itt innentől kezdve szintén, hogyha üzemi balesetnek minősül, akkor emelt táppénzt fogok kapni, akár 100%-ot is adott esetben, de, és erre meg a munkáltatók figyelmét hívnám föl, hogy ebben az esetben viszont a társadalombiztosítás visszakövetelheti a vétkes vagy mulasztott munkáltatótól a teljes kifizetett járadékot.
Kívánom például mindenkinek, hogy a mai tanácsokat hallják meg, jegyezzék meg, és aztán ne legyen rájuk szükség.
Én is ezt kívánom.
Számítunk egy hét múlva is a munkájára.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
Kator Zoltán ügyvédet hallották, 2 perccel múlt most már 10:30, így a délelőtt műsorában hírek következnek, a Krónika mikrofonjánál Gábor Anikó.
Jó napot kívánok a szerkesztő Naményi Krisztina nevében is. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán jelezte, a tanácskozáson egyeztetnek az asszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. Megszűnik a város kivéreztetése és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. Egy hetes nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Az akció alatt főként hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket, a hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén találtak kisebb hiányosságokat. Egy-egy büntetőeljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. Sport és lokálpatrióta kihívás – ezt egyesíti a Futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket,
de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidő sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Fátyol felhők mellett mindenütt kisüt a nap, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9-15 fok valószínű.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a Magyar TV paprika kilója csak 1099 forint. A magszegény görögdinnye kilója Lidl Plusszal pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Bak Anita.
10:06. Tavasztól már sokan a hétvégi házaikban és nyaralóikban töltik a szabadidejüket, és teszik ezt akár nyaralás helyett is. A hosszú távú trendeket nézve jelentős átalakuláson ment keresztül a nyaralóövezetek lakó ingatlan piaca. A Győr, Moson, Sopron vármegyei helyzetet Gárdonyi Eszter foglalja össze.
Azt ugye tudjuk, hogy volt egy óriási fellendülés a piacon, most egy kicsit csendesebb a piac, de nem beszéltünk még az üdülőkről, a nyaralókról. Ott mi a jellemző? Keresünk-e? Ha keresünk, miért keresünk? Hol keresünk? Mik a tapasztalatok?
Hát igen, a nyaralók piaca is egy kicsit együtt mozog, vagy mozgott a lakóingatlanok piacával. Volt azért egy erős felfutás. Ugye itt veszük a Balatont, az egy külön kategória, és ott tényleg nagyon-nagyon felfutottak az árak is. Ha itt veszük Siófokot, vagy vesszük Tihanyfüredet, azok tényleg a budapesti második kerületi, illetve budai ingatlanok árával vetekedtek, tehát volt egy brutálisan erős felfutás a nyaraló ingatlanokban. Egy kicsit talán kezd ez lecsengeni, illetve az árak tartják magukat, viszont a kereslet visszaesett. Ugye ez az eredményezi, hogy sokkal hosszabb lett az értékesítési idő egy-egy ingatlannál.
Itt is jellemző, hogy nagyon megugrottak, nyilván területtől függően a négyzetméter ára?
Igen, illetve sok elindult, hogy nyaralókat már lakhatási célra vesztek, például ezeket a nagyvárosok melletti zárkerteket, vagy a nagyvárosokon belüli zárkerteket igazából lakhatási célra veszik meg. Győrben is indult egy kezdeményezésre, és át is ment a közgyűlésen, hogy a zárkerteknek a beépítését felemelték 10%-ra, maximum 150 négyzetméterre, tehát egy társadalmi igény, hogy sokan kiköltöznének a panelból vagy a lakásokból, és eredetileg üdülőnek vagy zárkertnek szállt ingatlan lakhatási célra használnak, tehát egy ilyen tendencia abszolút megfigyelhető.
Miért veszünk leggyakrabban? Befektetési céllal, hogy kertészkedni veszünk, illetve nálunk mely területek azok, amik fókuszban vannak, gondolok itt Sárásra, Győr-Szentivárra.
Fő tendencia, hogy lakhatásra veszik, tehát hogyha zárt kert nyaralót keresnek, akkor azért, mert ezt tudják megfizetni, egy kicsit ugye lentebbi kategória, tehát ez a fő irány. A másik az, hogy igen, egy ilyen kis pihenő, elvonuló, rekreációs területre veszik veszik ezeket az ingatlanokat, illetve sokan befektetésnek ez is egy irány, hogy mivel olcsóbban megkapható, mint mondjuk egy új építésű lakásgyűrű, vagy akár egy panellakás is 40 milliótól kezdődik, ezek azért még simán a 10-20 milliós kategóriában is kaphatók, úgyhogy befektetésnek majd lesz valami egy ilyen másodlagos ingatlannak. Tehát, hogy igazából ezek a fő csapásirányok, és hogy hol veszik, hát igazából mindenhol, ahol vannak ilyen zárt kerti területek, tehát Sárás, Nyulon is vannak ilyen területek, Kórédüllő, tehát hogy igazából én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy most csak ezt keresik, vagy csak azt, inkább az ingatlan nézik, hogy hol van viszonylag jó állapotú, akár ugye költözhető.
Nagyságrendileg mennyiben különböznek azok az ingatlanárok, tehát az átkerti ingatlanok üdülők, mint mondjuk egy új építésű lakás, tehát itt felezzünk?
Én azt gondolom, igen, ez simán rárakhatjuk a felezőt, körülbelül így kell mondjuk akár a panel lakásokat is, tehát hogy még azért az árkertek viszonylag jó állapotúak, ilyen 15-20 millió körül akár lehet találni.
Ezek kedvezményes konstrukciók igénybe vehetők-e ezekre is?
Nem, tehát inkább ezek a szabad felhasználások, igaz, a bankok adnak egészen jó szabad felhasználású hiteleket, egész jó konstrukciókkal, már-már néha letegszik a lakáshiteleknek a THM-ével, úgyhogy azért hitelezhető, nem azt mondjuk, hogy nem hitelezhető, de azért a legjobb konstrukciók azok a lakóingatlanokra vannak.
Ugye ezeknél azért bizonyos szolgáltatások vagy csak részben vannak meg, vagy hiányoznak, gondolok egy szennyvízelvezetés, hulladékszállítás. Ezeket a szolgáltatásokat a későbbiekben, aki oda költözik, elérhetővé tudja tenni magának?
Én azt gondolom, hogy elindult a folyamat, hogy most már foglalkoztak vele, ugye itt a közgyűlésen átment a beépítésnek a növekedése. Én azt gondolom, hogy ennek majd, hát most lehet majd az új kormány fog vele foglalkozni, kellene, tehát hogy ez igazából ez szerintem egy nagyobb probléma, hiszen tényleg nagyon sokan lakhatásra használják, nem lehet lakcímet képezni, vagy bonyolultabb a lakcímképzés ezekre az ingatlanokra, a közszolgáltatások nem úgy érhetőek el, az utak minősége nem olyan, úgyhogy mindenképpen ez egy olyan feladat, amivel majd valakinek előbb-utóbb foglalkozni kell. Én azt gondolom, hogy elindultam úgy, ez a dolog, az első lépés megtörtént ebbe az irányba, és hát várjuk, hogy pozitív mozdulás legyen.
Ez tehát Győr-Moson Sopron vármegyében a helyzet. Gárdonyi Eszter járt utána az ottani aktualitásoknak. A stúdióba pedig megérkezett hozzánk Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ha az ország további területeire is odafordítjuk a szemünket, a figyelő tekintetünket, akkor hát azzal semmi újdonságot nem mondunk, hogy a Balaton az egy örök sláger, és a Balaton északi és déli partján is vannak olyan települések, amelyek azt hiszem, hogy még a Balaton átlagából is kiemelkednek, de haladjunk tovább. Melyek azok a megyék, vármegyék, régiók, ahol még jelentős az érdeklődés?
Valóban Magyarországon a Balaton a Riviera, és ezen kívül egyébként egyre inkább kezdenek kiemelkedni azok a területek, amik feljövőben vannak, vagy mondjuk úgy, hogy a lendületük megállíthatatlan. Ezek közé tartozik a Tisza-tó, amit olyan szempontból érdemes vizsgálni, hogy 5 évvel ezelőtt, tehát 2021-ben, amikor a koronavírus járvány kellős közepén jártunk, akkor természetes módon megélénkült az érdeklődés a nyaralók iránt, az emberek vágytak ki a nagyvárosokból a zöldbe, sokan ugye nem is csak nyaralóként gondolkodtak egy-egy ingatlanban, hanem adott esetben akár tartósabb időre rendezkedtek be ezek közé az üdülő övezetekben található ingatlanokba, és 5 év óta viszont ez jelentősen csökkent, ez a keresleti lendület. Tehát például a Balatonnál, hogyha már így ezzel indultunk, 60%-kal kevesebb érdeklődést mértünk a január-áprilisi időszakban, mint 5 évvel ezelőtt. És ez a Tisza-tónál csak 33%-os visszaesés volt, és a Velencei tónál is ilyen 35-36%. Tehát mondhatni, hogy ott stabilizálódott a kereslet, és az árak is kezdenek felzárkozni. De ez nem azt jelenti, hogy mondjuk a Tisza-tó le fogja nyomni a Balatont a térképről a nyaralópiacon, mert még így is a Balatonnál ilyen 1,2-1,1 millió forintos négyzetméter árakkal találkozhatunk átlagosan, a Tisza-tónál pedig 500 000 forintos az átlagos négyzetméter ár, de ez még mindig helyi viszonylatban viszonylag soknak tűnhet.
A válaszából Értem, hogy vízparti területeket szeretünk keresni, ha a nyaralóban gondolkozunk. De gondolom, hogy itt azért a rekreációs szempontokat figyelembe véve mondjuk a zöldövezet az legalább annyira tud vonzó lenni, még víz nélkül is. Tehát mondjuk itt folyópartokra gondolok, akár körösök tájékára, ott azért nagyon szép tud lenni a világ, vagy akár mondjuk egy erdős terület is. A Mátra, a Bükk, nem kezdi el ezeket emlegetni?
De abszolút, és ez teljesen így is van. Viszont ugye két dolog az, ami kiemel egy-egy üdülővezetet, egy-egy régiót, vagy egy-egy környéket az ingatlanpiaci körforgásból. Az egyrészt az infrastruktúrális ellátottság, tehát hogyha valami nagyon felkapottá válik, akkor ki tudja ezt szolgálni a környezet, ezt a megnövekedett igényt. Gondolok itt például az úthálózatra, ha ingatlanok épülnek, akkor a közműhálózatra, illetve az szolgáltatási hálózatra, hogy el lehet-e menni bevásárolni, hogyha valaki lemegy hétvégére egy víkendházba, van-e egyéb program is túl a természet közeli kikapcsolódáson, és ebből a szempontból persze vannak kisebb ilyen üdülővezetek, és viszont az is nagyon érdekes, hogy mivel ezek kisebb közösségek, kisebb piacok, mint földrajzi értelemben véve, tehát kisebb alapterületűek ezek a települések, és kevesebb is az eladó ingatlan, ezért a nagyon felkapott, vagy a nagyon népszerűnek tűnő, helyi viszonylatban ismert környékeken teljesen megszokott az, hogy sokszor hónapokig vagy évekig kell várni, hogy eladósorba kerüljön egy adott környéken egy ingatlan, és ezeket pikpak el is kapkodják a vevők. Persze ez azt jelenti, hogy ez általában helyi viszonylatban történik, tehát magyarul az ország másik végéből sokan nem is ismerik ezeket a környékeket, nem is ismerik ezeket a top településeket, míg például a nagyobb üdülővezetekben, és akkor most megint visszakanyarodok a Balaton, Velencei, Tisza-tóra, ott azért jellemzőbb az, hogy az ország bármely pontjáról érkezhet a vevő.
Ha már emlegetjük a Tiszatavat, azt hiszem, hogy a Tiszató kapcsán érdemes átgondolnunk azt, hogy mit is nevezünk nyaralónak, vagy mit is nevezünk víkendháznak. Önnek ingatlan szakértőként nyilván lesz erre egy talán jogi szempontból is adott válasza. De azért a Tiszatónál elég gyakran előfordul az, hogy mondjuk azt körülölelő településeken családi házakat tudnak venni az emberek, kerttel, amit persze rendbe is kell tartani, hogy ettől kezdve gond is van vele, nem csak a jó jár, hanem a feladat is jár majd vele. Még mondjuk, ha más térségeket nézünk, akkor nem feltétlenül egy családi ház kerttel lesz az, amit majd egyszer csak nyaralóként kezdünk emlegetni. Szóval az ön szemszögei vagy szempontjai szerint mi a víkendház, mi a nyaraló?
Teljesen jogos a felvetés, és én azt gondolom, hogy ezek az éles határok már teljességre elmosódtak. Tehát már nincs, persze van jogi definíciója, mert ha valaki megnézi az ingatlan nyilvántartást, akkor ott lehet lakásbesorolású, lakóház besorolású az ingatlan, de lehet akár üdülő is. Tehát ez teljesen tiszta sor. De funkcionalitás szempontjából már teljesen mindegy, hogy most egy kádárkockáról beszélünk, amit valaki megvesz egy üdülővezetben, vagy éppen nyaraló besorolású ingatlant használ valaki nyaralóként. Abból a szempontból nem mindegy, hogy például, hogyha valaki hitelt is szeretne fölvenni, mert mondjuk van valamennyi megtakarítása, de azt szeretné kiegészíteni külső forrásból, akkor már egyáltalán nem mindegy, például a bankok szemszögéből, hogy ennek milyen a jogi besorolása, és ez adott esetben ilyen nehézségekkel is járhat, hogy például üdülőre a bankok nem szívesen adnak lakáshitelt, vagy nem olyan feltételekkel, mint hogyha valaki egy hagyományos lakást szeretne vásárolni. És csak még egy gondolat ahhoz, amit felvetett, hogy ez az átalakulás az ideális üdülőnek vagy nyaralónak, ez is teljesen kézzelfogható. Itt a fejlettebb nyaralópiaccal rendelkező balatoni régióban nagyon számottevő, hogy ott rengeteg új ingatlan épült, de ezek többsége már nem ezek a kertes családi házas, ikerházas megoldások, amiket egyébként nyaralóként is lehetne használni, hanem egyre népszerűbbek a társasházi apartman jellegű nyaralók, mert valóban az embereknek az ideje, ahogy szűkül, ahogy összezsúfolódik az embereknek a programja, sok esetben már nem a főnyírással szeretnék tölteni az időt, hogyha el tudnak szabadulni a nagyvárosi forgatagból, hanem inkább a természet közeli élmény versenyt élveznék, vagy a másik opció, ami még itt szóba jön, az az, hogyha valaki vesz egy ingatlant, azt tudja ő maga is használni, viszont amikor nem használja, akkor azt ki is tudja adni, és akkor ez egyfajta befektetésként is funkcionál.
0639666, erre a számra ugye SMS-t és Viber üzenetet is küldhetnek nekünk, és a Tiszató környékéről ugye nem derül ki, hogy melyik településről, de mégiscsak kaptunk egy üzenetet, amelyet szeretnék megosztani. Azt írja a hallgatónk, hogy ez a tapasztalata, hogy a falvak elnéptelenedése ellen az például jót tesz, hogy ez a tendencia, amit ön is emlegetni kezdett, hogy legalább nem üresen áll az ingatlan, legalább van új tulajdonos, azoknak a házaknak legalább van új tulajdonosa, amelyekből az idős lakók sajnos elhunytak, és hogy így legalább nem a gazdátlanság van, még ha csak időszakosan lakik is ott egy-egy család, vagy nyaraló jelleggel érkezik. Szóval a piac, vagy a tulajdonosi szerkezet azért itt át-át alakul. Említette, hogy a banki hitel szempontjából nem mindegy, hogy mi az ingatlan besorolása, és itt azért az elmúlt éveknek volt jó néhány olyan intézkedése is, amely az ingatlanok fejlesztését is szolgálni tudta, ha és amennyiben megfelel előbesorolású az ingatlan, tehát azt se felejtsük el, hogy mondjuk felújításnál.
Így van.
Ez fontos lehet.
Az elmúlt években számos felújítási támogatás is meghirdetésre került, de ott viszont ott közös jellemző volt ezeknek a támogatásoknak, hogy ott állandó lakcímmel kellett rendelkezni. Tehát ez igazából azoknak a tulajdonosoknak az érdekét szolgált, egyébként teljesen jogosan, akik életvitelszerűen ott is laknak, de Itt kanyarodok vissza az elmúlt 5 év változásához, hogy azzal, hogy a Covid idején megjelent a home office intézménye, és bár visszaszorult valamelyest, de nem tűnt el. És innentől kezdve azért van számos olyan munkakör, mondjuk ilyen szellemi szabad foglalkozású témakörben, ahol igazából teljesen mindegy, hogy valaki mondjuk egy városban, vagy attól 200 kilométerre végzi a munkáját, még tovább megyek, teljesen mindegy sok esetben, hogy melyik országból végzi ugyanezt a tevékenységet, és ez szintén keresetet generált, akár időszakos, vagy állandó jelleggel ott lakási célra ezekre az ingatlanokra. Ez egy picit egyébként kicsit össze is kuszálta a szálakat abból a szempontból, hogy amíg mondjuk egy nyaralóvezetnek volt egy megszokott életritmusa, egy szezonalitása, ez kicsit kitolódott, vagy átalakult azokon a környékeken, ahol egyre több az állandó lakos.
Leginkább a távmunkában, tehát home office-ban dolgozókat emlegetjük az utóbbi évek tendenciáiban, változásaiban, befektetéskép, vagy kifejezetten ilyen hosszú távú családi szolgálatra vásárolnak-e az emberek manapság? Önöknek vannak erre méréseik, hogy kik vesznek, kik az új nyaraló tulajdonosok, vagy víkendház tulajdonosok?
Valóban, Ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy most megint a Balatonnal tudok példálózni, mert az a legnagyobb ilyen nyaraló régió az ország bármely pontjáról érkezhet vevő, és ott van értelme arról is beszélni, hogy hogy alakulnak ott a hosszú távra kiadó ingatlanok, de itt is még ezen az egyik legfejlettebb nyaralóvezetében az országban is megmutatkozik az a kettősség, hogy amíg a szezonban egy hónapra akár 4-5-600 000 forintot is el tudnak kérni az ingatlan tulajdonosok a bérlőktől, és nem is cél, hogy nagyon hosszú távra adják bérbe, addig az év hátralévő részében akár 100-200 000 forintért is bérbe lehet venni ugyanezeket az ingatlanokat.
Tehát szezonon belül is kívül.
Szezonon egy teljesen eltérő árak uralkodnak. Persze, hát ezt nem kell magyarázni, hiszen sok esetben, hogy vannak olyan helyek, ahol már naponta 30-40-50 vagy még több 1000 forintot, vagy még többet el lehet kérni szálláshelyként, és akkor valahol a kettő között van a középút. De azért az általánosabban jó jellemző, hogy mivel a szezonon kívül sokkal kisebb a kereslet, ezért tömegével nem veszik ezeket az ingatlanokat abból a célból, hogy egész évre bérbeadják. Sokkal inkább az apartman osztatás, vagy ez a klasszikus Zimmer-Frey megoldás, talán az idősebb hallgatók emlékezhetnek meg ezekre a táblákra a Balaton környékén, az alapeset, így befektetési hasznosításként, de azért azt el kell mondani, hogy viszonylag hullámzó a kereslet. Tehát vannak olyan időszakok, például 5 évvel ezelőtt egy csúcsra jutott, most ez kezd visszaszorulni.
Ha már emlegette ezt a klasszikusnak számító magyar filmet, amelynek azt hiszem, hogy 2 különböző része is készült, tehát hogy aki beleszeretett az elsőbe, az keresheti a második részt is. Mit kell tudnia ma egy nyaralónak, egy víkendháznak, hogy ez kiadható legyen? És ez vissza fog vezetni minket ahhoz a kérdéshez, hogy milyen állapotú ingatlanokat keresnek a piacon. A felújítandót, amiben per pillanat kevesebbet fektetünk, de 2-3 év alatt a családnak majd rendbe hozzuk, vagy valóban ki is szeretnénk adni, akkor viszont ott a bérlőnek jogos elvárása, hogy legyen patika az az ingatlan.
Igen, ugye itt is viszonylag nagy a szórás, tehát hogyha valaki egy közepes vagy egy kevéssé jó állapotú ingatlant szeretne bérbeadni, akár szálláshely céljára, nem lehetetlen, de hát akkor kevesebbet is tud ezért elkérni. Persze ez relatív, mert még a legalacsonyabb szállásdíjakra is sokszor a homlokunkat törölgetjük, amikor megnézzük, hogy mennyit kell fizetni ezekért. De ettől függetlenül valóban, hogyha valaki ezt professzionális módon szeretné hasznosítani, akkor ott a jó, sőt inkább kiváló állapotú ingatlanok rúgnak labdába, mert az az, ami a legnagyobb megtérülést hozza, azokért lehet a legtöbbet elkérni. Akár szálláshelyként, vagy akár rövidebb, hosszabb távú kiadásra szánt ingatlanként, viszont ezek többé is kerülnek. Tehát az egy abszolút működő megoldás még ezeken a nyaralóvezeteknél, hogyha valakinek erre van kapacitása, van kapcsolatrendszere, hogy ezeket az ingatlanokat felújítsa, akkor jobban járhat azzal, hogy egy közepes vagy nem olyan jó állapotú ingatlant megvesz, azt felújítja, patika megoldást valósít meg ott, minden igényt kielégítve, és az már tud egy olyan megtérülést hozni, ami hosszú távon is jó befektetésnek számít.
Nem befejezni, csak abba hagyni tudjuk ezt a témát, de köszönöm Balogh Lászlónak, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjének, hogy a jelenlegi nyaraló vagy éppen víkendház piacot áttekinthettük.
Köszönjük,
hogy itt volt. 5 perc múlva lesz 11 óra. Műsorunkat a Hangtár rovattal folytatjuk. Ma a Varga mesterséggel foglalkozik.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
50 éve dolgozik Elek Gyula, szegedi bocskoros vargamester. Sok ezer pár bocskor készült már műhelyében.
A varga a bőr cserzésével és egyszerűbb lábbeli készítésével foglalkozó kisiparos. Móra Ferenc azzal magyarázza, hogy a cinege nem lett költöző madár, mert a varga nem vart neki cipőt.
Mert ő most a csizmát a nyuraknak varja, laknak újjának, a olimpikának, kár, 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 nem ilyen akármi fiának.
A vargákról sok szólásmondás is született. Ott van például, hogy varga betűt csinál, varga betűt ír le.
Rombitát fújott, mindkét zokni más színű, járásom tisztára varga betű.
De milyen az a varga betű? Forgács Tamás nyelvészt hallják.
Talán amikor a varga a bőrből kiszabja például a csizmát, vagy a cipőt, akkor ugye ahogy a bőrön ilyen ívelt vonalakat húz a késével, az éles késével, amivel ugye elvágja a bőrt, azt hívhatták talán varga betűnek. Ez az egyik magyarázat. De inkább valószínűnek tűnik az, hogy sokat gúnyolták őket a tanulatlanságuk miatt, és hogy a varga betű arra vonatkoznék, hogy nem tudott a legtöbb varga valószínűleg írni, olvasni sem. Tehát nem tudott betűt rajzolni. Tehát a varga betű, ez egy olyan betű, amikor valaki eltéved, nem jól írja le azt a betűt, és ezért tesz kerülőt, és hogy lehet, hogy csak erre vonatkozik, hogy hát a varga az nem tud rendesen írni.
Aki vargának állt, annak nem volt nagy vagyona, és arra sem volt mód, hogy ebből a helyzetéből kitörjön. A nagyapja varga volt, mégis Árpádtól származtatja magát.
Vargának varga a fia, tehát hogy nem lesz belőle tanultabb ember. És ezért van az, hogy hát neki már a nagyapja is varga volt, ugye hát ez ugye az a logika, hogy akkor a nagyapjának a fia, azaz az ő apja is varga, ő is varga, de mégis ugye nagyképű és Árpádtól származtatja magát, azaz mintha nemes ember volna, hiszen Árpádtól ugye nemesek származnak, a varga pedig hát ettől át a legtávolabb.
Az igen tud varga lovat patkolni mondásból nem maradhat ki az irónia, ugyanis a varga nem tud lovat patkolni.
Kicsit arra madivatos szóval mondhatom, haja az ez, mint a régi világban mondtak ilyet is, hogy annyit ért hozzá, mint hajdú a harangöntéshez.
Hangtár. A
Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Másfél perc múlva 11 óra lesz, akkor majd előbb a hírekkel, aztán pedig a Hely című műsorral folytatódik a Kossuth Rádió adása. Ma Burkert Rudolf számít a hallgatók figyelmére. Szeretném megköszönni a mai csapat nevében, hogy velünk tartottak. A munkánkat gyártásvezetőként Mali Andrea, hangmérnökként Bényi Csaba segítette, és köszönöm figyelmüket a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is. Bakanitát hallották.